hit as hard as you possibly can.
Yeah.
On a four, and then just like fucking go for it. And then like, let's make it a piece. Like every single thing we do is intentional. You know what I'm saying? Like literally no mistakes. Like it fucking mean every single thing we do. Zero hesitation. Let's do it.
Köszöntjük a Gomba Presszó hallgatóit innen a Tedvesrétről. 2023. december 15-e van péntek.
Képzeld el, nem tudom, értesültél-e róla.
Igen.
Én nem vagyok hangosabb, mint te.
Nem érzem a fülemben.
Ó, várjál, mert ezeket, ezt le kell vennem itt a másik telefonon, mert különben egyszerre fog zörögni mind az összes. Szóval, hogy ma már volt egy gombapresszó, tudtál róla?
Nem.
Mert, ó, de bonyolult, ú, de nagyon bonyolult. Ugye az volt, hogy pénteken lett volna, de akkor én beteg voltam.
Igen.
Akkor ugye az volt, hogy hétfőre áttesszük.
Igen.
Akkor hétfőn te voltál beteg.
Hétfőn én voltam beteg.
Akkor mondtam Csengének, hogy bassza meg a ló, hát ne maradjon már ki, mert ugye előtte is már nem rendes adásunk volt, hanem a József Attila műsor, és akkor két adás egymás után kimarad. És akkor megbeszéltük, hogy akkor jó, akkor napközben fölvesszük kedden. De azt valahogy nem tudom, mi volt a keddel, akkor jó, akkor legyen szerda, jó, akkor legyen csütörtök, jó, akkor legyen... Úgyhogy ma pénteken vettük föl az meg azt az adást, ami a pótló lett volna. Úgyhogy most lesz két darab teljes értékű adás, nem tudom, mikor rakom ezt ki. Kirakjuk mindet egyszerre. De mit mondasz? Legyen két darab adás, az hülyeség.
Nem, az hülyeség. Hát nem, figyelj, úgyis ki fog esni még egy...
Nem fog kiesni. Csengével megbeszéltem, hogy minden pénteken ráír.
Minden pénteken?
Minden maradék decemberi pénteken.
Igen.
Igen. Pont úgy jön ki. Na jó, mindegy, ezt majd még megbeszéljük. Lehet, hogy kimarad, de az se baj, ha kimarad. Úgyhogy Tibi, én ott folytatom, alapba hagytam.
Jó.
Délután 2-kor hagytuk abba, most 5 óra van. Köszöntünk mindenkit. Ja, és arra gondoltam, hogy, a kora délutáni adásra elpocsékolok a 3 óra élőadás időből egyet, és akkor eljut még 2, de elfelejtettem kikapcsolni, ezért ide csak egy maradt. Úgyhogy Tibi, az első egy órában kell minden olyat megbeszélnünk, amire a hallgatók, hogyha nagyon szeretnének reagálni, akkor reagálhassanak. De nyilván nem fognak, hiszen sose szoktak. De azért bejátszom a telefonszámot. Mit gondolsz erről?
Hát mindenképpen. Olyan régen hallottam már.
Hát Tibi, olyan régen hallottál engem is, nem csak azt. Azt mondja, hogy melyik könyvtárba lehet szerinted?
Szerintem a zenék könyvtárban.
Az anyátok szentség itt, fogalmam sincs hol van. Úgyhogy szerintem...
majd egyszer.
Gyerekek, akkor mondd be a telefonszámot.
Hát a telefonszámunk, hogyha be akartok telefonálni az élő adásba, akkor az a 0630 756 1073.
Ó, hát nagyon jól mondtad, mert figyelj. Ez is derék volt már.
0630 756 1073. Gomba Presszó, kit elérhetsz ezen a telefonszámon?
Jó, van, ennyi elég is volt. Háj. Van-e szolgálati közleményed, Tibi?
Nincs.
Legyen szolgálati közlemény, hogy megbeszéljük, hogy milyen vizsgálatokon vettél részt, de nem ilyen intim pistáskodás, tehát amit nem akarsz, nem kell mondani. Tehát például az eredményeket nem kell elmondani.
Jó.
De én például ilyenek, amiken te részt veszel, ilyet én csak a Dr. House-ban láttam. Olyan volt a CT, mint a filmekben?
Igen.
Tehát ilyen nagy lófaszba kellett.
Egy nagy lófaszba.
És kattogott?
Hát ez nem kattogott, ez inkább, hát... Nem hörgött, mert ez nem igaz.
De valami hülye hangot adott
ki. De olyan furcsa hangot adott ki. Tehát hallottam, hogy forognak a, benne a valamik. Gondolom az elektronok.
És úgy érzed, tehát, hogy nincsenek megolajozva az elektronok, ezért valami furcsa?
Nem, hanem, hogy, mert hogy az elektronoknak ilyen a hangja.
Hogy működik egy CT-berendezés? Mi mozog? Abban van mozgó alkatrész. Nem csak egy hangszóró van, amin riasztó zörejeket sugároznak, a vizsgálaton résztvevőknek, hogy beszarjanak?
Nem hiszem, hiszen...
Nekem kéne mennem, mert én biztos megkérdeztem volna ezeket.
Oh. Ugye én már most, én másodszor voltam már.
Már kétszer is voltál jelen.
Igen.
De mind a kétszer a fejedet vizsgálták?
Nem. Most már úgy vagyok, hogy gyakorlatilag tetőtől talpig.
Tehát már meg tudnának építeni téged három dimenzióban.
És meg is vannak szépen a...
Átküldték neked? Uh-huh. Tehát neked a saját tulajdonodban is megvannak a képek?
Igen.
A show notes-ban elrakjuk ki? Hát valami képet rakjunk már ki a show notes-ban.
A fejemből?
Hát
mondjuk a fejemből.
Egy szeletet a valamelyik.
Jó, legyen. Egy az szeretet az agyamból.
Az annyira ritka, amikor a hallgatók, ugye, akik nyilvánvalóan rajonganak értünk, beletekinthetnek a fejünkbe, hogy mi van ott.
De, igen.
És várjál, félve kérdezem, te láttad már felvételeket?
Még nem.
Óvatosan nem, mi lesz, ha nem lesz benne semmi? Hát a fejedbe. Ha nem csak egy ilyen fekete semmi.
Csak akkor kirohant volna már a doki. Hogy Jézusom!
Akkor azt mondtam, hogy nem köthetnénk gyorsan egy szerződést, papúr, hogy mutogathassa ezeket a felvételeket valahol?
Úgyhogy, mert DVD-n adták oda, és nincs DVD-olvasom.
Hát van nekem. Hát hagyd itt, azt beolvasom neked.
Jó, nem hoztam most magam.
Ja, nem hiszed mindenhova magaddal?
Nem.
Ez is milyen hülyeség, hogy DVD-n adják oda. Hogy az Istenbe kerítene egy egyszeri ember egy DVD olvasót manapság?
Én mondtam, hogy nem lehetne, hogy viszek egy pendrive-ot, hát és akkor igen. Mondta, hogy nem.
Kicsit fordíts magad felé a mikrofont.
Mondták, hogy nem.
És oké, most a fejed volt, előtte akkor mit szétéztek?
Előtte pedig a nyakamtól egészen a...
Pöpösig.
Még a pöpös is benne volt.
Én akkor abból kérek. Azt rakjuk ki a show notes-ba. Egy jó CT-s pöpös. És azok is megvannak, azok a felvételek?
Persze.
Elképesztő. Vagy ez most már úgy van, hogy az embernek, az egyszerű embernek joga van ahhoz, hogy ezeket a...
Abszolút jogod van hozzá. Igen.
Magad oda-visszad, ahol akarod, annak mutatod meg, akinek igen. Akarod.
Tehát ha akarsz veled dicsekedni, hogy nézd már, olyan gyönyörű a tüdőm, mint a rosszabb. Úgyhogy alaposan átlettem most világítva.
És szóval ez mind a Fehérvári úti... rendelőintézet vagy?
Egyik sem.
Ez nem ilyen. Ja, az semmi, az csak egy ilyen nézén.
Az csak, hát
ott a torkodat megnézik.
Ott ultrahangot azért csinálnak.
Hol van ez? Ha én menni akarok CT-re.
Hát én most a Szent Imrében voltam, a kórházban.
Ó, tényleg az ott van.
És az előző, tehát amilyen nagy.
Az még közelebb is van neked, mint hajzében. A rendelőintézetbe menni.
Nem.
Pont olyan messze van.
Kávé, csak ugye a rendelőbe el tudok menni egy villamos megállóval.
Ott meg gyalogolni kell.
Ott meg gyalogolni kellett. Ebből a rettenetes.
És milyen egy ilyen vizsgálat? Hát olyan, mint amilyen a filmekben? Hogy a kezelő személyzet az egy ilyen üvegkalitkában ül.
Igen.
És akkor téged meg befekt, és mondják neked, hogy ne mozdulj meg.
Hát nem, addig, amíg be nem fekszel, és be nem állítja adott esetben azokat a végtagjaimat, mondjuk a jelen esetben a fejemet.
Igen.
Tehát olyat is, hát úgy is készítették elő, hogy egy ilyen fejtartó volt direkt, ami arra van kiképezve, hogy...
Hogy még véletlenül sem mozduljon.
Hogy véletlenül sem mozduljon meg a fejed, és utána pedig bement, és akkor elindította a gépezetet. És akkor, az pedig így...
És van olyan, mert most ugye akik hallgattak már engem más podcastokban, például a Maiban is, vagy a Csúnya Rossz Maiban tudják, hogy nekem nagyon komoly Dr. House műveltségem keletkezett most, hogy otthon voltam egy hétig, hogy közben egy mikrofonnal és bent egy hangszoróval tartják veled a kapcsolatot?
Nem.
Nem mondanak semmit?
Semmit. Mondta a doki, hogy hát egy olyan 2-3 perc.
És ha valami probléma van, akkor hogy jeleztél volna? Vagy miért lenne probléma?
Miért lenne probléma?
Végülis nem a Dr. House egyik szereplője vagy.
Igen, tehát nem arról van szó, hogy...
hogy elfelejtett ki vagy.
De például felemelt kézzel, vagy valamivel, tehát tudod azt...
Tehát nyilván. Vizuális kapcsolat volt?
Vizuális kapcsolat volt, tehát látta, hogy...
Hogy működik egy CT, Tibi? Most utána kell néznem, ha nem mondod el. Mi az a fizikai dolog, ami alapján ez működik?
Szerintem ez egy elektronágyúszerűség.
Tomográf, ugye? Kompjúter tomográf.
Igen.
A kompjúter tomográfia hagyományos röntgen átvilágítási technika szellemes továbbfejlesztése. Azért
szellemes továbbfejlesztés.
De mi az, hogy szellemes továbbfejlesztés?
Hát mit tudom én.
Hát hogy az, amit gondolunk, hogy egy ilyen... Na, és akkor azt mondja, a tomográfiás felvétel esetében vékony, síkszerű röntgen sugár nyalábbal világít. Akkor ezért vannak a szeletek.
Igen.
Világítják át a vizsgált objektumot, úgyis mint Tibi fejét. Az objektum mögött elhelyezkedő detektor egy vonal mentén érzékelő, hogy a sugár nyalából hol és mennyi nyelődött el. Aha. Mondjuk ezt nem értem, mert ha így világít, vagy tehát keresztbe világítanak.
De ez nem, ez így mozog.
Ja, mozog, tényleg. Na, így lehet, hogy egy sík térképet kapunk, igen. Mert ha csak így átlőné, nem, akkor csak azt vizsgálná, hogy mennyi nyelődött el.
Igen, a fejembe.
De ez akkor ezért mozgott. Mert az ágyú ment
igen,
körbe.
Igen, az megy körbe. Tehát annak van hangja, annak a mechanikának, ami ugye forog körbe.
Mondjuk azért tart már ott a tudomány, hogy egy mozgó, forgó alkatrésznek ne legyen hangja. Szerintem meg az ágyúnak van hangja.
Nem tudom.
Elmegyek én is. Ingyen van, nem?
Ingyen, persze.
De végülis bárki elmehet. És hogy kaptál ilyen gyorsan időpontokat? Vagy erre pont nem kell várni olyan sokat?
Hát, például a CT-re, erre a típusú CT-re, erre nem kell olyan nagyon sokat várni. Tehát amire nagyon sokat kell várnom, vagy kellett volna várnom, de aztán azt feladtam, az a szemészet.
Igen, arra sok. Én azt mondom, hogy a bőrgyógyászatra éveket kell várni már.
Nekem mondtam, hogy ha már ott vagyok, kérek egyet a szemészetre is egy beutalót.
Persze, mondták, hogy a lófaszt.
Nem, mondta, hogy jó, rendben van. 2024. június eleje. Mondtam, köszönöm.
Egyszer volt, igen, én is, és még talán adásban is megénekeltem, hogy felhívtam őket telefonon, hogy kérek időpontot, és az is valami másfél évvel későbbre mondta, és elrögtem magam a telefonba, és letettem. De mondom, ezt nem hiszem el, bazd meg. Nyilván valami kandi kamera volt. Kérlek szépen, a tomográfia szó a szelet felvételre utal. Tehát a tomográfiában az szelet felvétel.
Igen, az a tomo.
A tomo a szelet?
A szelet.
A tomo a szelet?
Igen. És a gráfia pedig ugye az...
Az a gráfiát tudom mi. A na. Tomo a szelet?
A tomo a szelet.
Tehát, hogy kérek 10 szelet párizsit, akkor az tomo?
Igen. 10 tomo párizsit kérek.
1979-ben Ellen M. Cormack és Godfrey Housefield orvosi Nobel-díjat kaptak a komputer tomográfia kifejlesztéséért. 79-es. Hát én azt hittem régebbi.
Nem. Ez egy nagyon újdonság.
Felolvasom a komplett működési elvét? Jó, figyelj, csak egy kicsit. A komputer tomográfia hagyományos röntgen átvilágás technikának szellemes továbbfejlesztése. A tomográfiás felvétel esetében a vékony síkszerű röntgen, hát ezt már mondtam, objektum mögött, ezt is mondtam. Igen, az ábrán egy tojásdad, kisebb áteresztő képességű maggal bíró testet vile. Jó, hát jó, nem értem. Itt már komolyabb ábrák jönnek. Jó, és akkor nincsen mellékhatása?
Végülis
annyi, mint egy röntgenfelvétel.
Hát annyi, mint egy röntgen. Röntgenen meg mostanában voltam párszor.
Figyelj, nem mondják...
Úgy át vagyok világítva.
De nem mondják, hogy, tehát, hogy egy bizonyos idő intervallumon belül azért már több ilyen sugarazás ne...
Ezek már nem olyanok. Tehát ez nem olyan, mint...
Mert az ultra, de várjám, az ultrahang az nem ártalmas.
Az ultrahang nem?
Az egyáltalán már. Csak ezzel a komputer tomográfia.
De én voltam röntgenen is.
De milyen gyakran voltál, hányszor?
Hát most voltam 2-szer.
Az nem sok. Hát az semmi. Tehát nem 5-ször voltál.
Nem. Hát voltam 1-szer a pulmonológián, és 1-szer pedig a fülorgégészeten.
Tibi, mindenképpen küldj. Ja, nem tudsz küldeni képet, mert nem tudod beolvasni a DVD-t. Na jó, ezt majd megoldjuk, gyerekek.
Megnézem, mert most van még egy számítógépem szerintem, amiben talán van DVD.
Dehogy van. Akkor ezt már nyilván nem tudod bekapcsolni.
Hát annak nagyobb az esélye.
Mint minek?
Hát vagy bent az irodában, ott még van DVD a számítógépemben.
Ja, ott bent, tényleg, ott biztos, hogy van valamelyikben.
Ott biztos.
Jó, Tibi, egy képet valahogy nyerjél ki, légy szíves. Nem tudom, milyen formátumban vannak, tehát mint amin 500 darab TIFF, vagy mi? Vagy...
Mit tudom, nem láttam még.
De biztos nem mozgókép. Már lehet, hogy az is mozgó.
Ne, volt például, amikor voltam ugye korábban, ami ugye a testemet világította, ott például volt egy 3D-s forgatható.
Milyen büszkén mondtad, hogy testemet? Mondjam. Na jó van, Tibi. Azt akkor még mindig nem találtak semmit, senki se.
Még egyelőre senki se.
A betyárját neki. És kell valami orvos, hallgató segítség? Nem kell semmihez? Mondjuk ilyen időponthoz. Valami protekció, nem kell?
De kell.
De melyikhez kell akkor?
A gastroenterológiához.
Akkor egy gastroenterológus hallgató az ha jelentkezik, az egy nagy segítség,
az nem? Az bármi nagy segítség lenne.
Voltál te azon is, Tibi?
Voltam.
A közelmúltban.
Hát három éve. Hát pont a Covid alatt. Mondjuk 2020 környékén.
Akkor nem volt olyan népszerű a gasztroenterológus.
De akkor is nagyon népszerű volt, mert akkor is úgy volt, hogy beutaltad, oké, elmentem időpontot kérni, és azt hiszem 3 hónap volt, amire adtak időpontot.
Ha már rég nem használt számítástechnikai berendezésekről beszélünk, akkor itt is megismétlem, amit Csengével az előző adásban, hogy most rávettem magamat, hogy régi VHS kazettáimat bedigitalizálom. Tehát ami neked 100 éve vágyad, hogy megcsináld. És ezért egyszer adtam is neked
valamit.
Kábeleket, mindegy, azt nem kérem vissza. De Tibi, nem adtam-e neked, illetve ettől függetlenül van-e neked használható, működőképes VHS magnód? Biztos, hogy van. Nincs. Hiszen te nem dobsz ki semmit.
Nincs.
Csak azt dobtad ki?
Nem, hát van VHS magnóm lent a pincébe, de nem használ, tehát nem működik.
Akkor miért őrzöd?
Nem volt kedvem kidobni még.
Jó, már.
De majd lemegyek a pincébe, és akkor kidobom.
Az rajtam nem segít. Szóval képzeld, ma már sem eddig nem tart egy 1500 forintos kis kütyű az, amit rádok, egy bedugod a magnóba, bedugod a számítógép, USB-portjára, az kész. Szóval nem nagy. Csak kell hozzá egy videomagnó, és én nemrég dobtam ki a miénket. De már hallgatóktól kértem, hogyha valakinek van.
Jó, de várjál! Lehet, hogy van egy működőképes VHS-em.
Mondjuk Tibi például, én az enyémet azt neked adtam.
Igen, az most jutott eszembe.
Nekem is. Hát nézd már meg.
Azt visszaadom.
De nézd meg.
Megnézem.
De a pincéből már ne hozd föl.
Nem, ha van, akkor fönt van a hálóba.
Jó, oké. Okay. Meg azon gondolkodtam. Onnan indult ki az egész, most nem esélem el még egyszer. Úgyhogy ha te kíváncsi vagy, rá hallgass meg az előző adásban. De szuper 8-as filmek nézegetéséből indult el az egész. Mármint nem szuper 8-as filmek, mert azt ugye nem tudom megnézni, de a bedigitalizált változatokat. És arra gondoltam, mint hogy van még néhány tekert szuper 8-asom, hogy utána néztem az interneten, hogy van-e olyan vetítő, vagy bármi, amivel én meg tudom nézni, mi van rajta. És én emlékszem, hogy gyerekkoromban nekünk otthon olyan vetítőnk volt, amivel megnéztük a felvételeket, hogy nem falra vetített képet, hanem csak egy ilyen kézzelhajtós volt. Hát, hogy egyik tekercsről a másikra áttekerte, és akkor közben volt egy lámpa, meg egy nagyító, és akkor az kivetítette egy kis izére. És nézegettem, hogy ilyeneket vásárolni, de az a baj, Tibi, hogy ez már olyan, megint sajnos erőt vett rajtam az a nagyon rossz tulajdonságom, ami szerintem neked is van, hogyha nézzünk valamit, akkor utána már rögtön megnézzük a kicsivel jobbat is. És ha már egy kicsivel jobbat néztünk, akkor annál még egy kicsivel jobbat már miért ne nézhetnénk? Most ott tartok, hogy olyan 223 ezer forintért egy szuper 8-as film digitalizáló. Nem tudnám annak valahogy hasznát venni.
Nem.
Én nagyon értékelem az őszinteséget, de ugye nem lesz adás belőle.
Figyelj, te azt tudod csinálni, hogy megveszed.
Hát és meghirdetem.
És aztán megcsinálod, amit akarsz, aztán eladod.
Esetleg drágábban.
Esetleg még, ha sikerül, akkor lehet, hogy drágábban is el tudod adni.
Vagy esetleg meghirdetem a hallgatók körében, hogy bedigitalizálom régi szuper 8-as filmjeiket. Szerinted van erre szignifikánsan szabad szemmel jól látható kereslet?
Nincs. Szerintem nincs.
Nézegettem, Tibi, és képzeld, de már odáig fajult a helyzet, már szuper 8-as kamerákat is nézegettem. De olyan jól néznek ki.
Amúgy igen, mert hogy ez olyan filmszerű, tehát, vagy a filmes.
Egy kis picike.
Igen, tehát, hogy...
Meg olyan jó hangulata van a szuper 8-as filmeknek. Ugye a YouTube tele van vele régi ilyen filmekkel, ami még lehet, hogy nem is szuper 8-as, hanem még régebbi valami. És akkor már csak keresni kéne egy labort, ami előhívja kurva sok pénzé. Valahonnan kéne szerezni nyersanyagot.
Azt lehet kapni.
Igen?
Igen. Mondjuk, de az se egyszerű.
De ezt te honnan tudod? Mi van neked szuper 8-as műveltséged?
Nem, mert hogy most olvastam valahol, hogy hát egyrészt, hogy nagyon sok fotós még mindig szereti ezeket a hagyományos...
Azt tudom, hogy fényképezésnél van.
És ott olvastam, hogy ezt lehet kapni filmet is még.
Akkor biztos van előhívó is, nyilván, ha filmet lehet kapni. Jó, de nehogy már támogassál az őrületemben.
Ja, nem.
De nyilván nem fogok venni szuper 8-as kamerát. Tudom, hogy lehet-e sokkal egyszerűbben és sokkal olcsóbban megoldani? hogy letöltök egy plugint, amivel szuper 8-as minőségű vérontja a telefonommal készült videókat, és akkor készen is van. Annyira jók. Most az a kis részlet, amit te is láttál, mert ha máshol nem itt a szülinapi gombapresszón, a videó összeállítás elején volt egy kis film, amiben én a gyerekként ott virgonckodtam. És annak most megnéztem a teljes verzióját, közel fél órás. Olyan csodálatos jelenetek vannak benne, hogy...
Elsírtad magad.
De, hát ugye vannak ilyen megható részek is, persze, mikor a nagyszüleimet látom. De például Marika néni, az én apukámnak a húga, hát mikori felvétek lehetnek ezek, én vagyok mondjuk 4 éves, tehát mondjuk 1961-2-ben készült.
Ha 4 éves vagyok, akkor biztos, hogy inkább a 70-es évekhez közelebb van.
Ja, hülye vagy, hiszen akkor, még, akkor mínusz 4 éves voltam, ja. Tévé, ne viccelj velem. Tehát mondjuk 70, és Marika néni, aki hát ugye Eger az nem New York, és nem is Párizs, de kérlek szépen egy olyan kosztümben van, és ráadásul egészen elképesztő a kontraszt, mert ez a nagyszüleim házának a kertjében van, ami hát nem akarom őket így visszamenőleg sem megbántani, de hát egy putriszerű. Tehát ilyen a kert végébe ledobálva dolgok, meg egyébként is ez egy ilyen földszintes parasztházszerű valami. Mindegy, gyerekként nyilván ez nem tűnt föl, de itt most, ahogy nézegettem a képeket, borzasztóan nézett ki. És ott megjelenik egy hófehér kis kosztümben, de kis kabáttal, kalap. Tehát pont olyan, mintha egy párizsi kifutóról
ugrott volna be.
Egy rosszul működő teleportáló készülékkel belepottyant volna Egerbe a rácsostjára a nagyszüleimnek, a házának, akit egészen elképesztő. Mert lehet, hogy kifényképezek belőle egy állóképet, és akkor berakom a sólózba. Hogy nézzétek meg, hogy Marika néni hogy nézett ki. Hát természetesen figyelj, Tibi, tipped meg, hogy ki a legaranyosabb szereplője ennek a filmnek?
Hát nyilván a húgod.
Hát én. Nem, a húgom akkor még nem is élt, azt hiszem. Ugye akkor ez még lehet, hogy jókorai. Nem, ő lemaradt ezekről a jó dolgokról. Viszont láthatnál, ha elküldeném neked, láthatnál engem Billin ülni hosszan.
Ó, azt.
És egy kicsit, azt hiszem, én mintha egy kicsit bögyörözném is a pöpösem közben. Ilyenek is vannak benne. De a húgom is ül Billin. Tehát azt hiszem, minden szereplő ül Billin. Mármint aki gyerek.
Ja, azt hittem, hogy...
Valamiért apukám mindenkit lefilmezett, aki ráült a Billire.
Hát mert ugye nyilván, amikor ugye a Billire szoktatási időszak van, tehát ugye, mert már akkor nem
cirkuszolt.
Pelusba kakász, hanem azt már érdemes megörökíteni, amikor már magadról csinálod.
Azért, ez már jóval későbbi. Most mondtam, hogy 4-5 éves vagyok. Azért
hát ültem, akkor miért ültél a Billire?
Azért, mert egy kerti budi volt csak az egész házban. De beleestem volna a lukba. Az életben nem találnak meg. Úgyhogy Billire ültem. De az unokatestvérem is ül Billin, Rita. Tehát lehet, hogy ezeket összevágok egy ilyen bilizős kis összeállítást, és akkor ezt berakom a show notes-ba. Na hát ilyenekkel töltöttem Tibi üres napjaimat, valami Dr. House nézésében. Most minden betegséget tudok. Ha akarod, diagnosztizálok. Az előző adásban nem beszéltem, és most már lehet, hogy későn is szólok, a betyárját. Na mindegy, majd beleírom az előzőnek a show notes-ába, hogy az utolsó rohamokkal lehet még hozzájutni Dr. Opál Sándor bögréhez. El ne felejtsek adni neked.
Ó, ez az.
Tudni, el fogjuk felejteni.
Nem.
De el fogjuk. Mit csináljunk, hogy ne felejtsük el?
Én a múltkor...
Mert ezt mondjuk a fejemre teszem.
Tehát múltkor, mikor mentem hazafele,
igen,
akkor eszembe jutott.
Az jó. De mit csináljuk, ami biztos, hogy valami történik, mikor felállunk innen? Ezt ide rárakom, nézd, és erről eszünkbe fog jutni valami, hogy valamit csinálni kell.
Jó.
Meg plakátot is adjak neked. Na, szóval a hallgatók, aki még eddig nem jutott hozzá, de még szeretne, az most még gyorsan megteheti, hogy berakom a show notes-ba a linket, ahol ha bejelölöd, akkor kaphatsz Opál Sándor bögrét és Opál Sándor posztert. Ez van felírva. Aztán mi van még felírva nekem, Tibi? Patreon, Donablit most nem mondom el, aki szeretne minket támogatni, megtalálja ezeket a linkeket. Nincs több.
Szolgálati?
Az adászenével kapcsolatban, Tibi, kicsit beszéljünk. Jó, először elmondom, mi lesz az adászene. Aztán utána. Ja, összesen 2 óra lesz a majd. Tehát az biztos, hogy 1 óra 50 percnél lekapcsolok mindent.
Jó.
Mert 2 órás adásoknál többet nem fogunk most már csinálni. A Csúnya Rossz Majom legutóbbi adásában a Too Many Zoz nevű zenekar volt, ami egy New Yorki zenekar, ahol 3 fiatal, egy dobos, egy mi ez a trombitás, meg egy szakszofonos van. Ej, telefon! Miért nem szól? Hát miért nem szól a telefon, hogy valaki telefonál? Várj egy kicsit, most mondjad, halló.
Sziasztok, István vagyok.
Szerus, de rég hallottunk, István, hát, mi van vele, hallunk? Te nem hallasz?
Szia. De hallasz, csak nem mondtál semmit, jó. Mondtam, köszönsz, hogy valami, de mindegy.
Köszöntem, pont elkezdtem mondani, jó. Hogy de rég hallottunk már téged.
Na, de én is így vagyok ezzel, hogy rég hallottam, hogy betelefonálok, mert én hallgattam közöladásokat felvételről. Van egy follow-upom, mielőtt eljönnök a karácsony buliba, akartam mondani, hogy hát Csengének igaza volt.
Na, mi történt?
És ne jegy meg, nem a könnyű, nem a drogokkal kapcsolatban volt igaza, hanem a popcornos hányóstállal, ugyanis hát elkapta a családot egy vírus, és hát előkerültek a popcornos tálak nálunk is.
Tényleg?
Hát egyszerűen nincs, tehát igen, tehát amikor kisebb kell, tényleg, én azt mondom, hogy nem a szép, nem a rozsdamentes acél, ami szép, hanem ezeken be lehetne egy tésztát gyúlni, meg igen. Így akkor tudom, nem vendégnek veszed elő, hanem így mit tudom, bejönni a tévé elé egy popcorn. Igen, tehát sajnos azt kell, hogy mondjam, hogy mikor 2-3 hánynak egyszerre, akkor hiába van elég mosdó, mindenféle IKEA-s ilyen lavort, az a nyeklő-nyakló lavor, akkor egy jó, az a klasszikus 200 forintos tálőke, úgyhogy hiába nevettük ki Csengét.
De várjál már, de mi volt párhuzamosan hányó embertömeg? Tehát hányan hánytak egyszerre?
Igen. Hát, hogy működik, igen, hárman. Tehát az azonos napon 3-an hánytak.
Mekkora buli volt állatok? De várjál már, ezt hogy sikerült elérnetek?
Hát ez valami vírus most volt, egy gyakori. A legkisebb, az egy szánkozás után a kocsiba hányt be, ő ezzel le is tudta ezt a betegséget. Én megkezdtem egy napra rá egy éjszaka, én egy napig kitartottam ezzel a tevékenységemmel, Zsuzsa csatlakozott hozzánk ebbe, majd a nagyobb gyerek is csatlakozott hozzánk utána, mindenféle. És egy ilyen átment. Ez volt a héten a program, ilyen. Úgyhogy egy ilyen karácsonyt, egy böjtöt tartottunk.
Na, szép. Egy tisztító
kormány. Átszaladt rajtunk. Igen, és én mondtam, hogy én úgy értem, hogy nekem rutinom van ebben ányázom, hogy egyetemi évek, meg minden más taposság, de ez teljesen más érzés, hogy csak így üvöltesz, hogy semmi nem történik, mert már nincs semmi sem, hogy elég vicces volt. Jó, egy meetinget betárcsáztam úgy, hogy így halt a háttérbe, és így megértették, hogy mondtam, hogy én is ezt csinálom, de most tudok meetinget, de most a feleségem van sor, és így tehát az ajkizárós mikrofon azt hiszi, hogy valami óriási baj történik, ez ilyet beadja. Tehát
tényleg? Várja, amikor munkamítingen voltál, online meetingen, akkor a háttérből behallatszódott a hányás?
Igen, hát a VT-csészébe üvöltés hallatszódott.
Hát ez nagyon
jó. Úgy működik ezek az ajkizárós dolgok, hogy nem zárnak ki mindent, hanem például van, hogy tök csendülök, és van, hogy gyerek elszalad ilyen sikítva, és azt ilyen teljes erőből beadja a fejembe, mert azt hiszi, hogy baj van. Tehát például a dudaszót, tehát amikor mondja valaki, ne rúgja be a füled rollerzés közben, tehát a kizárja a zajt, az ilyen alap, de a dudaszót, meg az ilyeneket, azokat néha így beadja totálba, és nem így volt ezzel az izével, és ezzel a hányás hanggal, hogy az ilyen beszéd, meg ilyenek mehetnek a háttérbe, meg gyerek gyűnyögés adja be, de egy ilyen ültve hányást, azt azonnal, betolta. Úgyhogy ez volt a buli. Na most meg megyek egy céges buliba, úgyhogy lehet, hogy holnap másokból ismétlem ezt az eseményt, de próbálok vigyázni.
Figyelj, a hányos contentnek most jó tett ez. Most meg vagyunk.
Jó, oké. Jó, oké. Akkor nem számolok be róla, hogy sikerült meg
legközelebb. Nem, azt most nem, azt majd jövő.
Oké, jó.
Na, szervusz, hello. Figyelnünk kell arra, hogy csörög a telefon, mert nem csörög. Tehát valami miatt
nem
csörög. Lehet, hogy le van némítva. De most ezzel nem foglalkozunk. Várjál. Le volt némítva.
Na.
Most már jó. Gyerekek, elmondom nektek, csak azért, hogy nehogy aztán utólag menjen a reklamálás, hogy még 33 percig lehet betelefonálni. Hol tartottunk, Tibi? Ja igen, az adászene.
Igen.
Igen, és a Csúnya Rossz Majomban ez a fúvósok, és 2 fúvós, meg egy dobos utcadászzenész, 3-as volt a zene, mindegy. És akkor olyan kedvet is kapta, meg úgy nézegettem még, hogy hogy kerestem, mikor ide adászenét, mert ugye ma két adáshoz is kellett adászenét keresni, és a másodikhoz így valahogy bedobta nekem, nyilván azért, mert elég sokat nézegettem most a Too Many Zost, a Moon Hodge. Ez most nem is, mi az a Hodge, nem tudod, hogy...
Hogy írják?
Hodge. Hoch. De mindegy, nem tudod. És zenekart, és nézegettem, és ismertem én őket, és baszki, ezekről is kiderült, hogy ugyanúgy New Yorkiak, ugyanúgy fúvósokból áll, meg egy dobosból, ugyanúgy a New Yorki metró állomásokon játszottak, meg utcazenéltek, tehát minthogyha New Yorkban valamiért felül lenne reprezentálva az ilyen típusú zenekaroknak a létezése. De nem is az érdekes, hanem eszembe jutott Tibi, hogy egyszer most már meg kéne beszélnünk ezt, hogy most mi megyünk New Yorkba, vagy nem megyünk New Yorkba.
Megyünk.
De nem, ez nekem azt jelenti, hogy nem megyünk. Mert nem gondolkodsz, felelősen nem veszed figyelembe az összes tényezőt. Tehát ha elmegyünk New Yorkba, akkor ha te ott beteg leszel,
igen,
akkor az egy kicsit el fogja rontani a bulit. És te elég könnyedén vagy beteg.
Nem.
Az adás eddig elhangzott részének a fele az eltelt, hogy milyen vizsgálatokon veszel részt.
Jó, de addigra már nyilván...
Évek óta beteg vagy!
Nem!
De nem a fasz, nem. Pedig olyan annyira úgy elgondolkodtam ezen, és ez már elég, talán egy hónapos gondolkodásom is, hogy milyen gyönyörű szép lenne tényleg, nem azt mondom, hogy lezárni a gombapresszó történelmét ezzel, de hogy valahogy mégiscsak megkoronázni, hogy elmenni New Yorkba, ott jó kis adásokat készíteni, filmet forgatni, hát mindenki behugyozna, bekakálna a hallgatók, ha megnézhetnének egy filmet arról, hogy a gombapresszó Tomi és Tibi elment New Yorkba, és akkor ott, mit tudom, megnézték a nem tudom mit. Gondolkodj ezen, Tibi.
Én gondolkodtam egyébként már utazásom.
Már hogy általában az utazáson gondolkodtál?
Nem, hanem hogy, tehát hogy hova utaznék még el szívesen mondjuk a hátralévő életemben.
De én oda nem akarok veled menni.
És hova?
Sehova.
De... New Yorkba se.
De nyilván nem az a gondolkodat, hogy New Yorkba akarsz eljutni, hanem számtalan más eddig szóba jöhető Marokkótól kezdve mindenféle, nem?
Marokkóba egyedül mennék.
Jó, tehát én mondom neked, hogy engem nem az motivál, hogy veled valahova elmenjek.
De hogy én például szívesen elvinnélek téged Kairóba.
Kurva biztos, hogy nem akarok Kairóba menni.
Miért?
Mert nem érdekel.
Nem érdekel
Kairó. Egyáltalán nem érdekel. De most kezd fel az érdeklődésemet. Kairó, mit tud Kairó, amitől szerinted én azt mondanám, hogy az anyátok picsáját, ezt nem gondoltam volna.
Hát tudja például a piramisokat?
Hát piramisok.
Tényleg, piramisok. Hülyeség.
Faszom, piramisok. Annyi képet meg filmet láttam róluk már.
De életben nem láttad.
És már azt mondom, hogy Jézusom, de nagy.
Teljesen más.
Ennek a hosszú kirándulásnak az 5 másodpercét most kitöltöttük. Mikor meglátom a piramis, és azt mondom, hogy bazd meg, de nagy.
Ezzel és ott van a Sphinx.
Az még 5 másodperc.
Aztán felülhetsz tevére.
Én biztos, hogy nem ülök fel egy tevére.
Nem ülsz fel?
Nem, én tevére nem ülök. Meg busztustalan a háta. Hát nem.
Nem.
Hát olyan, mint aki életében nem mosdott.
De le van takarva mindenféle.
Tényleg.
Persze, hát nagyon jön szépen vannak.
Nem szőrén kell megülni a tevét? Ja.
Tehát gyönyörű szépen fel vannak öltöztetve. Direkt azért, hogy a turisták ugye nagyon szép fotókat tudjanak készíteni.
Tehát engem azért vinnél el Kairóba.
Ott van a Kairóban.
Hogy a végtelenül unalmas, közhelyes, turista látványosságokat végigjárjuk.
Igen. Mint ahogy te engem azért vinnél el egyébként New Yorkba, hogy ezeket a végtelenül unalmas, honnan? Közhelyes turista
látványosságokat. Honnan veszette? Hát mikor beszéltünk még arról, hogy mi lenne a program? Hát azt én barátom. Ja, meg a nagy problémám még, sok mással egyetemben, ami közös New Yorki utunkkal kapcsolatban, hogy rohadtul nem azonos az érdeklődési körünk. Tehát lehet, hogy te tényleg a legfőbb vágyad az lenne, hogy mondjuk nem tudom én a szabadságszobor megnézd. Engem meg annyi például nem érdekel. Én például szívesen üldögélek egy egész napot a, nem tudom én, a nagy tópartján a Central Parkban. Nem tudom. Jaj, nehéz ügy ez, Tibi. Na de vissza Kairóba.
Majd vissza.
Szóval le akarsz vinni Kairóba.
Tehát igen. Tehát, hogy én...
Tehát te fizeted az utat?
Persze. Persze. Akkor, hát persze.
Akkor megyek, akkor biztonságban vagyok. Elmondom Kairóba, miért nem mennék. Egy, nem érdekel. Kettő, iszonyatos mennyiségű turistát vizionálok Kairóba, főleg azokra a helyekre, amit az előbb említettél. Három, egészen biztos vagyok benne, de talán nem is tudnám kifejezni százalékban, mennyire biztos vagyok benne, hogy valami gyomorrontást kapnék.
Hát mondjuk erre van esély.
Négy, nem tudom, ennyi. De miért gondolod, hogy Kairó az a jó hely?
Mert én sokszor voltam, és én nagyon szerettem.
Hát de mert te, mit tudom én, mert ilyenkor már az ember, amikor másodjára harmadszorra megy vissza ugyanarra a helyre, akkor még pluszba még van egy ilyen otthonosság érzete
igen,
is.
Igen, egyébként nagyon sok
hogy, szempontból. Hogy milyen messze vagyok, és mégis milyen közel.
Tehát, hogy igen. Tehát az ember, amikor már úgy van, hogy simán önállóan belevágsz egy, nem tudom én, hogy akkor elmész, nem tudom én.
Hát meg van helyismerete. Tudod, hogy ha valamit kajálni akarsz, akkor nem egy fél napig keresgész, majd gyomorrontást kapsz, hanem tudod, hogy hova forduljál. Vagy,
igen.
Mit, vagy bár nem tudod elolvasni, hogy mi a bánatos lófasz van ráírva valamire, de emlékszel rá, hogy az a teve szarkeksz. Na jó, hova akarsz még? Vagy csak Kairóba akarnál elvinni?
Igen, azt gondoltam, hogy Kairóba.
Ez képzelem, megbukott, mielőtt megszületett volna.
Igen.
Engem nem érdekelnek a piramisok.
Semmire, egyáltalán. De ülhet, nem kell kimenni a piramisokhoz. Tehát anélkül is.
Ülhetek a szálltai szobába is végül is.
De nem, nézhetnéd mondjuk, hogy hogyan hömpölyög a...
Mi?
Folyó.
Miről beszélsz? Tehát kurva sok ember van. Ha egy kurva sok embert akarok megnézni, akkor kimerek a Times Square-re. Nem megyek Kairóba.
Tehát közelebb van.
Mindegy, hogy hol van, úgyis repülőre kell ülni. Hát ahova nem tudok elmenni két lábon, meg autóval, meg szárazföldön, az már nekem tök mindegy, milyen messze van a repülőre kell ülni. Úgy is meghalok. Na jó, ezt meg beszéljük máskor. Majd kitalálunk valamit, Tibi. Lehet, hogy gyakorlatozunk. Először elmegyünk Ceglédre. És akkor megyünk egy kör. Tudod, hova kéne mennünk, amit megbeszéltünk egyébként is? János Vitéz sírjához.
Ja, igen.
Az hol van? Mindegy, itt a közelben.
Itt a közelben, igen.
Oda elmegyünk, megnézzük, hogy azt kibírjuk-e, jó?
Jó.
És ha azt kibírjuk, akkor meg elmegyünk, mint amint Szegedre, vagy valami. Egyébként is kéne már országjáró turnét tartanunk. Tibi, én egy hatalmas nagy témával készültem a mai napra.
Igen.
Úgyis, mint Karádi Katalin élete, Karádi Katalin életének tanúságai, Karádi Katalin életének megismerhetetlenségének okai. Még tudnék további alcímeket is mondani, de valami miatt, hát nyilván azért, mert ilyen vagyok, hogy ha elkezdek olvasni valamit, akkor egyszer nem tudok le megállni. És már azért kéne erről most már adásban beszélnem, hogy legyen okom arra, hogy befejezzem a Karádi Katalin kutatásomat. Mert már kicsit unom. Mert most már körbe-körbe értem. Neked van bármi Karádi Katalin? Nyilván van Karádi Katalin képed.
Persze,
hogy kíváncsi leszek, hogy az mekkora köszönő viszonyban van. Hát most légidézőjeleket kéne mutatnom, de azt én nem szoktam a valósággal. Miről lesz még ma szó? Mielőtt elmegyünk szünetre. Várjál, szóny, de... 42. Hát még 24 perc, ezt lehet, hogy ki kéne töltenünk. Mit írtál?
Hát amit írtam, ugye...
Abból kettő az én témám volt.
Igen, amit te javasoltál, azt gondoltam, hogy az... Ráadásul ugye elég sokat gondolkodtam itt, főleg ugye a gomba zászlón.
A gomba zászlón nagyon komolyan el kell gondolkodnunk. Sajnos a Csengével történt konzultáció nulla eredményre vezetett. Azt hittem, hogy majd itt dobálni fogja a jobbnál jobb ötleteket, hogy honnan kéne elindulni, de...
Semmi.
Jóformán semmi. Tehát leblokkolt a csaj. Hm. Tibi, én azt mondom, hogy január végére lobognia kell a gombapresszó zászlójának.
Jó.
Tehát addigra el kell, mondjuk legyártani sem eddig nem tart meg, két nap alatt megcsinálni, de ha az ember, akkor kezdjük el ezt beszélni. Ha az ember zászlót tervez, sose terveztem zászlót, de az egy komoly dolog.
Az komoly.
Neked is azt mondom, amit Csengének is mondtam, ez nem olyan, hogy majd akkor, mint tudom én, majd minden hónapban új zászlónk lesz.
Nem, azt egyszer megcsinálod,
tehát
és például, akkor
ha egy ország, lesz. Ha egy ország lecseréli a zászlóját, annak olyan komoly oka kell, hogy legyen, mint a forradalom. Rendszer, még egy rendszerváltás sem indokolja. Tehát az nagyon, nagyon komolyan kell gondolni. Tehát itt nem lehet csak ilyen kósza ötletek mentén
megvalósítani. Ugye amikor elkezdtem ezen gondolkodni, először azt gondoltam, hogy ugye utána nézek, hogy hogyan kell zászlót tervezni, milyen szabályok vonatkoznak
erre az egészre. És te mit találtál?
Hát van...
De felírtam néhány dolgot magamnak.
Vannak nagyon érdekes... Hát, aztán rájöttem, hogy én nem vagyok grafikus, tehát, hogy nekem nem ezzel kéne foglalkoznom.
De az első
de az, hogy, rész, az tehát, nem hogy ez. Hogyan, Tehát, hogy hogyan osztod meg, tehát milyen területekre osztod szét az zászlót. Tehát, hogy egyrészt az arányok, tehát egy zászlónak az arányai.
De mit mondtak erről?
Hát ott is megvan. Tehát vannak ilyen mondjuk így, hogy az elfogadott vagy javasolt zászlóformák, tehát, hogy azért alapvetően például az, hogy a zászlóknak a túlnyomó része az ugye négyszögletes. A négyszögletes oldalarányoknál is ott megvan az, hogy mi az, ami szerinte, tehát aki ezt az egészet megcsinálta, hogy milyen arányban lenne jó, hogyha...
Szerintem ezek, a klasszikus arány. Abban megegyezhetünk, legalább valami tűzzünk le valami botot. A klasszikus, a magyar zászló oldalarányait tartsuk meg.
Jó. És utána az van, hogy hogyan osztható, és ott aztán tényleg elképesztő mennyiségben tehát voltak ilyen példák. Hát valamennyi van, tehát hogy javaslatok vannak, hogy mi az, amit érdemes csinálni, és akkor nagy voltak olyanok, amiket meg nem, tehát nem javasolt senki.
De mit mondtak például, hogy mit nem javasolnak?
Hát például nem javasolják az olyan osztatót, amiben együtt van egyenes, meg ív. Tehát, hogy vagy egyenesen osztod a zászlókat, tehát mit tudom én, oldalsó háromszög, meg egy viszintes, de olyan, hogy egy félkörív, és aztán egy viszintes, és akkor így lesz három darabba, azt például nem javasolják. Tehát, hogy az nem annyira jó. De a háromszöges darabolásra tehát,
hogy abszolút. Hogy vagy ívekből álljon a zászló, vagy egyenesekből?
Igen, tehát, hogy a kettőt semmiképp ne keverjük.
Van keverve. Én most megnéztem a Föld összes országának a zászlóját, rengeteg megdöbbentő mennyiféle, de azok nem is néznek ki jól.
Nem, szerintem. Mondjuk láttam egy...
Nagyon kevés olyan zászló van. Ugye hát mondhatni általános, hogyha vízszintes osztatok vannak, akkor a jelentős részük a három osztatú.
Igen.
Kettő vagy három, de inkább három. Abból van sokkal több. Láttam olyat, hogy négy. Tehát annyira hülyén néz ki. Én nem tudom miért, de nagyon hülyén néz ki egy négy osztatú, négy csíkú zászló. Sőt, olyat is láttam, hogy a csíkok nem egyforma vastagok. Az se néz ki jól. Pedig az valami rendes országnak volt a zászló, most már nem tudom, pedig még amíg covidos voltam, addig ezekre emlékeztem. Akkor van olyan zászló, amiben ilyen rajz van.
Igen, olyanból elég sok
a van. A Man-szigetek? Van ennek valami neve is? Biztos látod már te is, hogy három láb.
Ja, ilyen
120 igen. fokba elfordítva. És annak van valami neve is. De már nem néztem meg, hogy ez minek a jelképe. Ilyet nem szeretnék. Tehát nem, rajzos zászlót nem akarok. Mert én, akit olvastam, aki a vixológiának hívják a zászlótant, a zászlótervezés irányelveit ő maga is lefektette, ő 4-5 pontban. Ezt elmondom neked. Az első pont, és ez egy tökéletesen egyetértek, az egyszerűség. Azt írja, hogy a zászlónak olyan egyszerűnek kell lennie, hogy egy gyerek is le tudja rajzolni fejből. Tehát nem csinálhatunk ilyet, hogy valami, nem tudom, Jézus fitymája van középen. Mert azt ugye nehéz le... Tehát bármit berakhatunk, de annak a legvégsőkig a leegyszerűsített formáját kell. Tehát ha mondjuk mi szeretnénk, hogy a zászlón szerepeljen, mondjuk nem tudom én, mondj valamit.
Hát én például nagyon sokáig gondolkodtam azon, hogy hogyan lehetne a Pitagorasz tételt nagyon egyszerűen megfogalmazni, mert hogy ugye a gombapresszónál és vicces legyen egy kicsit, de tudományos is.
Tényleg a tudományt bele kéne venni.
Tehát, hogy sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan lehet a tudományt belepakolni a zászlóba.
Baszki, jegyzete nem kéne. De én meg azt mondom, hogy jó, akkor legyen most, akkor most kezdtük el a tervezését. De akkor már ne a Pitagorasz tételt vegyük bele. Hát akkor már a
bolyai?
Nem. Hanem euklidiszi geometriát valahogy beleveszünk. Nem. Hanem a, mondjad már, a leghíresebb számsor. Az 1-1-2-3-1-8.
Igen, tudom.
Fibonacci. A Fibonacci sort vegyük bele. És hogy a Fibonacci sor, ahogy azt én nagyon szépen elmeséltem 1-2 évvel ezelőtt a hallgatóknak, a Fibonacci sorból lehet nagyon könnyedén megalkotni az aranymetszést. Akkor legyen egy aranymetszés a zászlón. Tehát, hogy legyen mondjuk két csík,
igen,
és aranymetszésbe metszi el a zászlót. Ez már valami.
Igen, tehát, de hogy mindenképpen, azt én mindenképpen szeretném, hogy tudomány legyen benne.
Figyelj, Tibi, most a hallgatók türelmét kérjük, most mi elkezdtünk zászlót tervezni, most ebben, majd lesz mindjárt adás is, majd lesz Karádi Katalin is. Tudomány, ezt felírom, jó?
Jó.
Azon, legalább azt néhány irányelvet fektessük le tartalmilag, hogy mit szeretnénk aztán a szimbolizmus eszközeivel, geometriai formákkal közölni. Most így írom csak, hogy tudom. Nem, azt írom, hogy jó, mondjuk, akkor leírom ezt az aranymetszést. Aranymetszés, igen. Mi volt még, ami nagyon gombapresszó? Jézus nem kéne valami megjeleníteni? Az a baj, ezt a, ezt a keresztet lefoglalták az északi népek. András kereszt. Ezt olvastam, hogy ez az övék. Közben mi gondolkodunk, mint legalábbis, mintha tudnánk párhuzamosan gondolkodni és beszélni, de mindegy. Elmondom neked, hogy a zászlókon szereplő színeknek milyen jelentése van. Mert ugye színeket is kell választanunk.
Igen.
Tehát nem elég az aranymetszünk, aztán készen van. A pán-afrikai színek a vörös, sárga, zöld, fekete. És tényleg, mert Etiópia is ilyen, Jamaika is ilyen, hogy milyen fura. De azt mondja, az egyetlen független és megőrző fekete használta őket, de más afrikai népek is. Azt mondja, mert a kis afrikai, jó, hát nem mondja meg, hogy miért. Pán-arab színek.
Azok a sárga.
Fekete, fehér, zöld, vörös.
Ja, igen, zöld, igen, az jellemző.
A színek az 1916-os arab felkelés zászlójára utalnak. A színek egyenként a nagyobb arab birodalmakat és történelmi dinasztiákat jelképezi. A fekete a kalifátus, a fehér az Omajád dinasztia, a zöld a Fatimida dinasztia, a vörös pedig az Almohádi dinasztia. Milyen szép! Így könnyű zászlót tervezni, hogy megmondják, hogy melyik négy színből lehet választani. Pán szláv színek.
Az biztos kék-fehér.
Vörös, fehér, kék. Orosz, cseh, szlovák. Tényleg, ezek mind ebből a háromból vannak, baszki, tényleg. Az orosz zászló színeiből erednek. Hát igen, ezzel szimbolizálva a szlávok közös keleti eredetét. Pán iráni színek. Mi az a pán, Tibi?
Hát a...
Ilyen egyszerű kérdésekre sem tudjuk a választ, hogy mi az, hogy pán? Előne jöjjön nekem pán sípjával meg ilyenek.
Nem. Hanem, hogy, tehát, hogy ami szerintem ilyen átfogó, átíve. Tehát, hogy igen.
Tehát ilyen össze...
Tehát, hogy valahogy össze kapcsolódó.
Olyan pán.
Olyan pános.
De például pán amerikai, az az összamerikai, nem?
Nem. Az sokkal inkább a... Szerintem a pán-amerikai az inkább a Közép-Amerika.
Pán-Amerika? Igen. Akkor a pán jelentés a közép, hát nyilván nem.
Nem.
Nem, pán-Amerika az össz-Amerika.
Jó, ez de nyilván... Tehát
tartunk egy kis szünetet a zászló tervezésbe, gyerekek, és megnézzük, hogy a pán előtag.
Az USA az nyilván nem pán-Amerika. Tehát nem mondjuk rá, hogy nem tudom.
De én senkire nem mondom, hogy pán. Azt mondja, pán, a görög mitológiában a pásztorok kecskeszalú.
Hát ezt nem.
Pán jelentése. Összetételek előtagjaként a jelzett földrajzi, nyelvi, etnikai vagy vallási egységet átfogó, az egészre kiterjedő. Tehát akkor Pán-Amerika az össz-Amerika.
Nekem továbbra sem.
Hát jó, te használhatod, ahogy akarod. De,
én másképp fogom.
De tudjál róla, hogy ha valaki használja helyesen, akkor igen. Ezt érti alatta. Pán, jó. Na, jó, igen. Tehát tudomány, oké. Jézusnak valahogy nem kéne, azért felírom.
Jó, hát végül is egyszer majd dönteni kell, de hogy lehessen még között választani. De
Jézusnak van színe? Van ilyen, hogy a keresztény egyháznak van valami színe? Hát biztos, hogy töménytelen arany. Tehát az arany színnel, jó. Aztán mi volt még? Milyen furcsa, hogy gondolkodom, hogy 21 év alatt mi volt? Aranymetszés meg Jézus.
Kész, vége.
Jó, a színekről beszéljünk. Milyen színű? Én Csengének azt mondtam, a vörös szín kell, hogy domináljon. Egyrészt a gomba, kalapja, a légyülő galócáé, az vörös. Én gondoltam az, hogy lehetne, ez is egy fő motívum, hogy egy kör, egy vörös kör, nem?
Hát az is lehet, de én pont azt gondoltam
fehér
egyébként.
Fehér alapon egy vörös kör, Tibi. Az milyen az szép Japán. Zászló. Vicceltem, nyilván ja, tudom, jó. Hogy Japán.
De hogyha vannak mellette eszem ezek a kék hullámok, akkor az már nem Japán.
Bármi más van rajta, az már igen. Nem Japán.
De pont azt gondoltam, hogy tehát, hogy ami ne legyen rajta, tehát, hogy a gomba, mint olyan.
Igen, az túl direkt.
Az túl direkt.
Tehát egy vörös kör, az már túl direkt?
Az túl direkt, igen.
Ajjajjajjaj.
Legalábbis én ezt így érzem.
Tehát, hogy még ennél is legyünk inkább szimbolisták.
Igen, tehát ennél azért legyünk szimbolistábbak. Hát vagy lehet, tehát hogyha meg lehet viccelni a gombát valahogy.
De már én a vicceskedést azért a legvégére hagynám. És nem is feltétlenül viccformány. Tehát mit értesz vicceskedés alatt?
Nem csak az, hogy legyen benne egy pici csavar. Vagy legyen
tehát
benne...
nem vicc legyen benne.
Tehát nem, igen.
Tehát nem tehát, az, hogy nem... a mit tudom én, aki megette a golond gombát és hány, ezért egy hányó ember.
Nem. Tehát, hogy nem karikatúrára gondoltam, hogy jelenjen meg a zászlón, hanem legyen bent valami furcsa csavar. Ezen gondolkodtam még nagyon sokan.
Bár nem volt kreatív, azért egy jó ötletig eljutottunk, hogy mondjuk 2 darab csillag legyen rajta, ugye egy csillag te, már egy csillag én. Mert a csillagot az szinte kötelező egy zászlóra rakni, nem? Hát az azért jó néz ki.
Jó néz ki, igen.
Jobban, mint egy kör. Hogy legyen 2 nagy csillag, de annyira nagy csillag, tehát hogy teljesen ki is lóg a zászlóból. Tehát igazából nem látszik, hogy az 2 hatalmas csillag, csak ilyen kis bevágások. Hogy ez egy milyen jó ötlet. Hogy egy kicsit, ezért már ki kéne próbálnom ezt grafikailag, hogy néz ki, hogy egy kicsit a 48-as honvéd zászlóra is hasonlíthatta, meg ugye csak is 3 szög bevágások
igen.
lennének a szélén, ahogy ugye a nagy kövér csillag kitakarja. De ezt már nem javasolná a zászló tervező, mert ez bonyolult. Ennél egyszerűbb zászlók vannak. Ezt is meg kell majd gondolnunk, fontolnunk, hogy mennyire akarjuk elbonyolítani a zászlót. Mert csinálták azt, hogy egy nagy kurva vörös zászlóz kész.
Ja.
Vagy egy nagy, nem tudom,
arany. Ennél bonyolultak.
Tibi, az aranyszint felírom, mert az arany, az nagyon sokszor előfordult. Rút formájában és festék formájában is.
Gyémánt.
Gyémánt, jó, gyémánt. Monalizát nem kéne valahogy? A mosolyát meg? De valami nagyon leegyszerűsített formában.
Hát leegyszerűsíthetjük úgy, ahogy ugye a Rolling Stones-nak ugye a jelképe a kinyújtott nyelv.
Igen.
Tehát, hogy tehát olyan egyszerűsített formában hát a mosolyt.
Hát ennél az egyszerűbben kell.
Még ennél is egyszerűbben.
Úgy kéne, hogy egy sima 3 osztatú, 3 csík zászló, de az egyik, a 2 szint elválasztó vonal, az egy picit ilyen smiley-nak van, és akkor az lenne mondani a mosoly. De nem ez lesz, ez hülyeség. Ne nézz rám úgy, mint aki komolyan veszi.
De mi lenne, hogyha az egyik vonal nem is egy kicsit, hanem hogy egy kis csokra nyíló száj.
Hogy egy nagy húsos női vörös ajak legyen a zászlón, erre gondoltál?
Igen. Amiből kilóg egy gomba.
Jó, én figyelj, én felírom a pöpöst is, mert ez is fölmerült. Hogy nehogy elfelejtsem.
Persze.
De most mindent felírok. Milyen kár, ha hallgatók nem segíten. Megnézem, hogy segít. Addig te gondolkodjon, minek kéne még rajta lenni. Azt mondja, hogy jó, nem, egymással beszélgetnek. Még van 8 perc az előadásban. Utána szünetet tartunk. Szóval látod, nem egyszerű dolog.
Nem, egyáltalán tervezni. Nem. Te először ugye még akkor írtam is, hogy majd rajzolok, de odáig el sem jutottam, hogy rajzilag fogalmazzam meg, mert hogy elgondolásokban...
Megspórolhatatlan ez a fázis, igen. Amiben most belekezdtünk.
Igen, tehát ezt nem lehet átlépni.
Lehet, hogy a hallgatók segítséget úgy fogom kérni, hogy majd egy Twitter posztban kiírom, és akkor a kommentekben mindenki írja bele, hogy mik azok a motivumok.
Amik.
De nem azt kérem tőletek, most már nem csúnyát mondtam rájuk, tehát nem azt kérem tőletek, gyerekek, hogy már rögtön a szimbólumot mondjátok, hogy legyen 2 darab csillag, meg nem éljenek-e, hogy mik azok, lásd, Jézus, arany, pöpös, aranymetszés, hogy mik azok a szavak, melyeket aztán érdemes lenne valahogy rejtett formában, szimbolikus módon megjeleníteni a zászlónkon. És hogy attól válik ez az egész nagyon nehézé. Nem azért, mert bonyolult, mert egy zászlót megtervezni, mert most mi 3 csíkot bármikor
verrakott. Beszínezed, az kész.
Hanem a súlya, hogy tényleg örökre tervezzük. Tehát, és Tibi, mint hogy most, ha készen lesz a gombapresszónak a zászlója, és valószínűleg azért addig ki fog tartani, amíg kitart a gombapresszó.
Igen.
Utána meg már ugye nem változtathatja meg senki. Tehát akkor már történelmi zászló lesz belőle.
Igen.
Azt meg ugye visszamenőleg nem szokták megváltoztatni.
És akkor fel lehet vinni a bárba.
Fel lehet vinni, valamint nácik tudnak felvonulni vele akárhol. Na például ez is ugye, a vörös-fehér csíkozás, ugye ami azért mégiscsak egy, felírom Tibi, meg kell jelennie valahogy annak, hogy magyarok vagyunk. Ehhez ragaszkodom. Vagy te nem?
De az egyébként nagyon sokat gondolkodtam azon, hogy hogyan tud visszaköszönni az, hogy magyar podcast.
Egy piros-fehér zöld csíkhoz zászlóhoz. Mit szólnál? Középen egy pöpös. Nem, úgy van, a középen kivágva, de ott egy pöpös volt.
középen kivágva, és ott be lehet dugni egy gombát.
Tényleg be lehet csúsztatni dolgokat. Nyilván meg kell jelennie, hogy magyarok vagyunk. Még akkor is, hogyha neked ez egyáltalán nem fontos. Mert te ugye ilyen internacionalista ember vagy.
Nem, én abszolút nem
vagyok. Te miattad benne lesz a vörös szín. Az mi a vörös az biztos, hogy benne lesz. Az jó? Az... A fehér meg a tisztaság.
És az arany.
A fehér meg szerintem a római katolikus egyháznak a fehér a színe, nem?
Szerintem is. És az egyébként.
A pince meg tele van aranyjal. Tehát akkor legyen akkor vörös, fehér, arany. Ezt felírom. Jó. El kell döntenünk, Tibi. Persze. A végtelenség nem lehet baszakodni.
Jó, hát akkor vörös, fehér, arany az például nekem vörös. Bejön. És akkor lesz benne még a...
Figyelj, Tibi, ma megtervezzük az ászlót. Vörös, fehér, arany.
És akkor hova tesszük a piros, fehér, zöldet?
A zöldet lecseréltük aranyra.
Ja, jó.
Hát ennyire vagyunk ja, magyarok, jó. Hogy a füvet azt kitettük, és aranyjal helyettesítettük. Szép lesz ez a zászló.
Szerintem is.
És akkor, de hogy lesz itt aranymetszés? Legyen az, hogy a vörös és a fehér legyen aranymetszésben, és az aranyjal meg bíbelődünk.
Jó.
Aranypöpös. Arany. Akkor valami. Aranyhangya.
Hát aranymetszés.
Duplán lesz benne az arany, Tibi.
Igen.
Duplán lesz benne az arany. Hát itt merő arany lesz a gombapresszó zászlója. De hogy szép lesz. Az arany színnel egy probléma van. De hát majd megbeszélem a zászló gyártójával, hogy az nagyon könnyen elcsúszhat ilyen okkersárgába, meg barnába, meg... Tehát mindenképpen minőségi zászlót kell nyomni, tehát nem az, hogy ha kirakom a napra, akkor ez lesz belőle fostalicska. Másrészt pedig ugye a szín, tehát próbanyomatot kell csinálni. De az nem szarra gurigázunk. Jó nézünk ki, Magyarország zászlóját, mint amelyik nyomdába készül olyan színű. Faszom.
Megvan neki a besorolása, hogy milyen szín.
Azt tudtad, hogy vannak országok, akik ugyanazzal a zászlóval jelzik magukat? Na, például a lengyel zászló egy másik országnak is a zászlója.
Nem ciki. Ők a piros-fehérek, ugye?
Igen, fölül piros, alul fehér. Hogy nem ciki ez?
De szerintem az. De végül is egyébként pedig a magyar zászló és a szír zászló is kurvára hasonlít, az igen. Is piros-fehér zöld, csak a szírnek a közepébe, a fehérbe van egy nap.
Igen. Akkor a marokkói zászló nagyon tetszik, az a kék alapon arany csillag, azt hiszem az. Valamelyik észak-arab országé, az biztos. Nem rémlik így? Egy nagyon szép kéken egy aranyszínű csillag, és úgy van a csillagcsák, tehát így megrajzol. Tehát nincs kiszínezve, csak a...
Ötágú csillag?
Ötágú csillag.
Mi lenne, ha hatágú lenne?
Az nem foglalt még a hatágú csillag?
Nem. Hát pont annyira, mint az öt.
Operálhatnánk egy nagy csillaggal, de akkor legyen valami fura csillag tényleg, hogy hányágú. A szabályos 17 szög szerkesztését is Bolyai írta le először, azt hiszem. Legyen egy 17 ágú csillag.
Jó.
És akkor ember legyen a talpán, aki kiszerkeszti. Úgy, vagy a 17 ágú csillag kiszerkesztésének szabályai lesznek a zászlón. Egy 17 ágú csillag az jó, nem? Csak abszolút. Az a baj, az tudod mi? Az már olyan, mintha nap lenne.
Hát. Mi az alatta lévő prim? 13?
Nem tudom. Nyilván nehéz a többit is kiszerkeszteni. Ja. Az ötágú csak annyira könnyű. A hülyék nem tudják kiszerkeszteni. Legyen egy háromágú csillag?
Akkor legyen 8.
De az mit jelek? Milyen szám jelek? Na, ezt még beszéljük meg a szünet előtt. Milyen, ha egy számnak meg kéne valahogy jelennie, mi az a szám, ami a gombapresszót jellemzi? A kettő adódik, mert te meg én.
Igen.
Vagy mondjuk 2,5. Mert ugye voltak még... és a vezető társaink ilyenkor, meg olyankor. Most is van, ugye, csak dolgozik. Milyen szám van még, Tibi? Neked mi a kedvenc számod?
Nekem a 11.
Tényleg?
Igen.
Ez a te telefonod volt?
Nem.
Jó. 11.
Vagy a 23.
Vagy a 23. Egyik jobb, mint a másik. Nekem a 8.
Akkor ezért gondoltam, hogy a 8 ágú csillag.
Igen? De annyira nem kedvencem.
De nekem a 11 ágú csillag az lehet, hogy tetszene.
A 11 ágú csillag?
Igen.
11 ágú csillag.
11 ágú csillag. Ez mégse durván túlzás.
Ez a nap.
Nem, a napnak több van.
Tényleg, igazad van. Hát a nap az kurva nagy, hát annak sokkal több ága van. De hogy képzelnéd? Tehát, hogy mint az 5 ágú csillag? Tehát, hogy vannak behúzások is, vagy csak egy 11 oldalú sokszög?
Nem, 11 ág, tehát hogy legyen. És én azt is gondolnám, hogy úgy lenne a 11 ág, hogy egy hosszú, egy rövid, egy hosszú, egy rövid.
Tényleg?
Igen.
Az bonyolult.
Persze.
De az már ellene megy annak, hogy nagyon egyszerűnek kell lenni. Inkább abba kell megérjezni, hogy mekkora legyen a behúzás. Tehát a sugárnak hanyad része legyen a...
Hát az aranymetszés szabálya, hiszen...
Lerakjuk aranyjal a gyerekek. Vagy van-e valami, esetleg valami zene? Tehát érted, bármit bele lehet magyarázni. Az nagyon fontos, és az benne is van, ezt még felolvasom a szabályok, mert ugye van még szabály.
Igen.
Azt mondja, hogy a második szabály, sokat mondó szimbolizmus azaz, a zászlón szereplő jelképek valóban utaljanak arra, amit kifejezni akarunk. Tehát öncélú baromkodásból ne csináljunk zászlón. Meg az, mert szép.
Ugye?
Ez érdektelen ebből a szempontból. Tehát kell, hogy legyen jelentése mindennek. Minél több jelentést tudunk bezsúfolni egy szép, egyszerű zászlóba, annál jobb.
Egyetértek.
Harmadik. Közben elbúcsúztunk az élő hallgatóktól. Szevasztok. 2-3 szín szabály. Lehetőleg ne használjunk háromnál több színt. A három szín legyen jól megkülönböztethető, kerüljük a különleges árnyalatokat. Hát ennek megfeleltünk.
Így, abszolút.
Negyedik, ne legyen a zászlón írás vagy pecsét. Tényleg semmelyiken nincs írás, azt hiszem.
De van.
De van, mert van, amelyik
vannak, a címer is van rajta. Azért van egy csomó olyan.
Tényleg ott is van. Tényleg, igazad van. Persze aztán nem tudjuk, hogy az írás vagy nem. Ötödik, az utolsó, egyediség és hasonlóság szabály. A zászló legyen egyedi, a többitől jól megkülönböztethető, de lehetnek hasonlóságok más zászlókkal, ha valamilyen kapcsolatot akarunk kifejezni. Ez is egy szép szempont. Tehát, hogy kikkel szeretnénk a testvériségünket kifejezni. Van ilyen? Van olyan nép, akihez közel állunk? Ma magyar leszámítva. Te állsz közel valamelyik néphez?
Hát...
Nem.
Van nagyon nem.
Adásban dicsértünk nagyon népeket?
Inkább szittuk őket.
Inkább csak egy nagy kollektív
szidalmazás
volt. Na jó, van, figyelj, Tibi, én azt mondom, hogy már most sokkal többet haladtunk, mint amit reméltem. Úgyhogy én azt mondom, hogy megérdemeltük a szünetet.
Jó.
És már csak 40 percünk van hátra.
Jó.
Úgyhogy 2x20 perc.
Karádi Katalin.
Egy masszív Karádi Katalin blokk lesz, és utána a végén pedig, nem tudom, eutanázia. Azon gondolkodtál, vagy csak így a szóig jutottál?
Nem, nagyon sokat gondolkodtam már rajta.
Kicsi szünet, utána Moon Hodge zenekar fog nekünk zenélni, és utána jövünk vissza. Nagyon hatékonyan kell kitöltenünk a maradék 40-valány percet.
Jó.
Karádi Katalin, ha itt most veled gyorsan egy röbb dolgozatot iratnék, melynek címe Karádi Katalin, tehát igen, azt mondom, hogy gyerekek, vegyetek elő egy A4-es papírt, egy tollat, és írjátok föl a dolgozat címét, Karádi Katalin, van rá egy órád, mit írnál rá?
Hát egy óra az túl sok.
De tényleg, mi az, ami benned van? Én elmondom, bennem mi van. Mi volt akkor, ami mielőtt még megnéztem, hogy ki volt Karádi Katalin? Karádi Katalin, nyilván az összes dalt ismertem, amit elénekelt, az szinte mindet ismertem. Tudtam, hogy néz ki, hogy egy nagyon furcsa kinézetű maszkulin.
Igen, egy nagyon
férfias. Nagy darab, darabos felépítésű nő, nadrágban. Nagyon hülye haja volt, ezt is tudtam, de ezt inkább a lemezborítókról. Van egy híres lemezborító, amin ugye profilban igen van, és akkor látszik ez a hülye haj. Valamint az, hogy neki valami hortista cucca volt, ami miatt a szocializmusban őt nem szerették. Tehát nagyon sokáig nem volt. Én ennyit tudtam. Meg, hogy Jávor Pállal játszott filmekben.
Igen, nekem például első körben ő színésznő. Tehát ha valamit mondani kéne Karádi hát Katalinról, akkor nagyon inkább ezek azt mind mondom, hogy színésznő.
Ezek mind filmben voltak ezek a zenék.
Igen.
Tehát nagyon sok olyan, jó nem igaz, mert azt azért az utóbbi 20 évben láttam, amióta YouTube van, hogy ezek a dalok, amik olyan híresek voltak, ezek mind filmbetétek voltak. Mint azt megtudtam, szinte kizárólag énekesnőt alakított a filmekben. Tehát ezért, mert hogy milyen szép hangja. Na de figyelj, Tibi, akkor elmondom neked.
Karádi Katalin, hogy nem volt színes példa.
Most azt mondtad Kanári Katalin.
De nem színes.
De nem, egy fekete fér Kanári Katalin. Na, lépjünk túl, ahogy viccelődünk a nevével. Szóval Karádi Katalinnak most volt, hát születésnapjának évfordulója, hát most ezt megnézhetném, mert ide van ugye írva, baszod. Azt mondja, hogy, mert most már akkor nézzük meg, december 8-án született, akkor most volt. Tehát nem véletlenül volt benne az én tudat alattimban valahogy Karádi Katalin, mert bizonyára, ha ránéztem bármire, akkor valami írás volt róla. És, de most ettől függetlenül is, tehát ilyen nagyon triviális élet adatokat nem is feltétlenül kéne, hogy mondjak, mert ezekhez az én, ha valaki egy kicsit is kíváncsi volt, akkor hozzáférhetett. De azért néhányat mégiscsak. 1910-ben született, ami csak azért érdekes, mert igazából senki nem tudja, mikor született. Mert mint magára valamit is adó színésznő díva, nyilván nem mondta meg, hogy mikor született.
Nyilván, azt mondanák, hogy már 35 éves.
Jézus, egyébként elég későn kezdte. Hetedikként született bele egy családba, ráadásul egy olyan családba, ahol a családfő, az ő apukája egy vérnöző baromállat volt, valami cipészmester vagy valami, aki azt csinálta, hogyha bárki rosszat tett a tűzre, már pedig ott elég sok tiltás volt, amit könnyű volt megszegni, akkor végigverte mind a 7 gyereket szíjjal. Tehát az elég nehéz gyerekkora volt a kis Katalinnak. Ja, és nem is így hívták, hogy Karádi Katalin, kancler Katalin. Ez is föl van írva valahova, de nem nézem meg. Kancler, hívjuk Kancler Katalinnak. Később adta neki az ő menedzsere a Karádi nevet. És 16 éves volt, amikor meghalt az apja, és aztán rá néhány évre, azt hiszem 20 éves korában férhez is ment. Hogy aztán ez azért volt-e? Mert hogy menekülni akart ebből a nyomorból. Ja, mert Kőbányán valahol a százados úti lakótelep, az ott van, Kőbánya?
Biztos.
Mint határot. Tehát egy nyomor negyedben született és nőtt föl. És hogy aztán az anyja unszolására, vagy parancsára, vagy azért, mert ő maga szeretett volna kikerülni ebből a környezetből, férhez feleségül ment egy nála, és akkor itt már kezdődnek azok a végtelen bizonytalanságok, hogy Karádi Katalin életéről biztosat, jóformán semmit nem lehet tudni. Egymásnak teljes mértékben ellentmondó, homályos információk tömkelege, ráadásul ami biztosnak tűnik, arról később kiderült, hogy egy valaki terjesztette róla, ami aztán beépült a köztudatba. Tehát igazából bármit mondok róla, az szinte semmi nem biztos. Épp ezért egy nagyon titokzatos. Ő maga is rátett erre, mert hogy nagyon nagy titkot tudott tartani. Tehát ő az életéről soha nem mesélt. Pedig most jönnek az érdekes részek. Tehát feleségül ment ehhez a... Hát figyelj, az egyik helyen azt mondják, hogy vámügyintéző, APEC ellenőr, a másik helyen azt mondják, hogy géplakatos. Elég nagy a szórás. Férfihoz bizonyos Varga Rezső, talán így hívták, De a lényeg ebben az volt, hogy kikerült ebből a nyomorból, és a Bartók Béla után valami bérlet lakásban laktak. Nem volt annyi nyomódú, tehát akár géplakatos volt, akár vámtisztviselő, nem tudta a lépést tartani az akkora már elég nagy igényű Katalinnal. Az a mendemonda járja, de ugye ez se biztos, hogy 300 kalapja és 200 pulóvere volt. Saját bevallása szerint, ezt hallottam a saját szájából, mondta, hogy valami, ő nagyon szeretett pulóvereket vásárolni. Tehát iszonyú mennyiségű pulóvere volt. És a férje 3 év után azt mondta, hogy ezt ő nem bírja pénztárcával. Tehát ő javasolta, hogy váljanak el. Nem volt semmi összeveszés, meg... És jóval idősebb is voltam, ami 30 évvel idősebb. Tehát nagyon fura, fura dolgok meg elkezdődtek már ilyenkor is. Különváltak, és innentől kezdve jött, hát várja, azt mondja, 20 éves korában, 23, elég sok év, amiről tényleg csak nagyon homályos feltételezések vannak, de ez nagyon egy irányba mutatnak mégiscsak, tehát nincs bizonyíték rá, hogy bizony Katalinunk, hát ő kurvákodott. Tehát ő egy ilyen mai szóhasználatai eszkort foglalkozást üzött, tehát gazdag férfiak tartották ki őt, és ebből tartotta fel magát, és egy elég
és
ebből egy elég fényűző életet élt. Emellett bárokban énekelt, de ez se biztos. Minden esetre, ja, és hogy és erről is, tehát cáfolat semmiképpen nincsen, de többek egybehangzó állítása szerint is egy városszerte ismert leszbikus kurva volt. Azért ez elég szarul hangzik. Már nem az, hogy leszbikus, hanem hogy volt neki az életének egy része, amiről egyébként igazából, de, és ez nem volt, ez nem 1522-ben igen. volt, amikor csak ugye csontokból lehet visszafejteni, hogy valakinek az életében milyen fontos események történtek. Na mindegy. Ő neki nagyon régi vágya volt, hogy ő színésznő akar lenni. És elkezdett színészetet tanulni, ez még talán még korábban is volt, még talán amikor férné volt akkor is. De az elunta. És aztán utána lett talán odáig vita, hogy bár énekesnő lett belőle, de aztán egyszer csak összetalálkozott bizonyos, már én nem akarom rosszul mondani a nevét, mert hol Enyednek, hol Egyednek mondom, Egyed Zoltán. Ő egy nagyon fontos szereplője Karádi Katalin életének. Most már Karádi Katalin, mert ő adta neki a Karádi Katalin nevet. Egyed Zoltán kérlek szépen egy városszerte ismert színikritikus, nagy társasági ember, aki azzal foglalkozott, és ezzel dicsekedett is fűnek fának, hogy bárkiből tud sztárt csinálni. Volt neki már Karádi Katalint megelőzően egy kísérlete, bizonyos Hajmási...
Péter?
Vagy Hajmási Pál. Nem, várjál már, hagyjál már békébe. Beszélsz itt össze-vissza nekem. Felírtam, most már nem fog hülyeségeket beszélni. Hajmási Ilona. Nevű színész nőcske. Akit ő neki annyira sikerült, hogy mondják ezt, promotálnia, hogy Hollywoodban kötött ki. Ráadásul valami nagyon, nagyon magas beosztású gazdag embernek a felesége lett. És aztán ebből adódtak is elég szörnyű és szánalmas jelenetek, erről is olvastam egy írást, hogy ő szerelmes, ő minden pártfogottjában nagyon szerelmes volt. És Ilonába is. És aztán amikor Ilona New Yorkba került, és aztán ott ő utána ment, hőszerelmesként, de kiderült, hogy tényleg tehát szó nem lehet róla. Tehát azt hiszem Ilona a testőreivel dobatta ki a felhőkarcolóban, ahol élt. De mindegy, szóval tényleg szállamos dolgok volt. És nem is akart rögtön visszajönni, mert akkor kiderült, hogy kudarcot volt, ezért még néhány napig ott valami ismerősénél ott elaludt valami sezlonyon. Mindegy, szállamos dolgok. Na de hogy egyszer valamelyik ilyen társasági rendezvényen összetalálkozott, és ez a leghitelesebb, ebből is több verzió van, mert van egy olyan, hogy Egyed Zoltán a budapesti előkelő meleg körökben otthonosan mozgó fivérei mutatták be neki Karádi Katalint, ez az egyik, de a másik, ami sokkal valószínűbb, hogy találkozott Hunyadi Sándorra. Hunyadi Sándor neked megvan?
Jó,
író, igen, publicista. Igen. Az ő apja ki volt? Bródi Sándor. Ezt már azért nem annyira, ezt én se tudtam. De megörültem neki, mert Bródi Sándor nevét, mint Egrinek, nekem tudnom kell, hiszen Egerben van Bródi Sándor utca. Én a Bródi Sándor utcától egy utcányira laktam Egerben. Mert Bródi Sándor ki volt? Szintén publicista és író. Regényíró, író, és egri születésű zsidó ember, és Egerben ezért ápolják az ő emlékét, ugye, mert ott született. És az ő törvénytelen fia volt Hunyadi Sándor, mert történt, hogy mikor újságíró volt Bródy Sándor, akkor elküldték Kolozsvárra, hogy ott nézzen meg valami előadást, és írja róla kritikát. És elment, és ott játszott Hunyadi Irma, Hunyadi valami, játszott a főszerepet, és rögtön belé szeretett. Egy kicsit meghosszabbított a kolozsvári ottlétét, és született egy törvénytelen gyereke, mert hogy egyébként itt Budapesten neki családja volt, felesége gyerekei, mármint Bródy Sándornak. De aztán, amikor meghalt a Hunyadi Sándornak az anyukája, akkor ő valahogy összeköltözött időt Budapestre, és akkor együtt lakott az apjával. Hol lakott együtt az apjával, Tibi? Csak hogy még kössem egy kicsit hozzánk. A Lövőház utcában van az a ház, biztos feltűnt már neked, ha gyalog jöttél ott fölfelé, bár te nem szoktál nagyon sétálgatni. De amikor lefelé menjünk, akkor is ott van.
Igen.
Ugye több emeletes házak vannak, de van egy földszintes. Egy ilyen saroképület. Ha megyünk lefelé, akkor jobb oldalon, egy ilyen sárgára festett, jól látható a régi földszintes ház, abban laktak ők. És még egy híres, hírhet esemény is kötődik ehhez, hogy Hunyadi Sándor egy elég, hogy mondják, mi az, amikor valaki ilyen bizonytalan, gyenge, nem jellem, hanem gyenge, nem fizikum, mi a másik?
Hát,
ilyen gyenge lelkű, vagy sérülékeny srác volt. Egyébként az élete is elég zavaros volt, és ráadásul az ő apjával való kapcsolata is nagyon szar volt. Hol nagyon jóban voltak, és az apja babusgatta meg, gondját viselte, hol meg nem volt hajlandó szóba állni vele. Na minden is egyszer valamelyik ilyen szerelmi bánatában, Hunyadi Sándor elhatározta, hogy szívvel lövi magát, de annyira remegett a keze, hogy aztán csak vállon találta magát, és ráadásul a golyó még benne is maradt a testében, és az egész életét így érte le, hogy benne maradt a hátában egy golyó. És amikor történt ez való Pesten volt, és még az eszméletét sem veszítette el, hívott egy taxi, hogy hívták a taxit akkor? Mindegy.
A taxi.
És ide szállította magát a Lövőház utcai házba, de az apját fel se ébresztette, mert nem akarta megijeszteni, lefeküdt aludni. Másnap délben mondta meg az apjának, hogy egyébként ez történt. Na mindegy, szóval, hogy ezzel a Hunyadi Sándorral találkozott
Egyed Zoltán.
És ott beszélgettek erről, ott dicsekedett azon Egyed Zoltán, hogy ő bárkiből sztárt fog csinálni. És akkor egyszer valami néhány nappal később Hunyadi fel is hívta, hogy van egy jelöltje, egy budai bárban énekel, ez volt Kancler Katalin. És megnézték, és azt mondta Egyed, hogy jó, és meg is csinálta. Beíratta őt a Vígszínház főrendezőjének feleségéhez, aki azt hiszem a Nemzetinek volt színésznője, és 5 hónapos gyors talpaló alatt megtanították őt járni, enni, tiszta Pigmalion. Tehát, hogy legyen valami nőjes tartása, igen, meg némi kis ilyen színészetet is tanítottak neki. Tehát végre teljesült Katalin vágya, végre színésznő lehetett, és a Egyed Zoltán, ő tényleg komolyan vette, tehát újságok címlapjait intézte el neki. Sőt, elintézte neki, hogy az 5 hónapos gyors talpaló után a Vígszínházban egy főszerepet játszon. Tehát az egy nagy dolog. És bár ott megbukott, tehát nem az, hogy sikerült neki, egyáltalán sikerült, de nem sokkal később egy film szerepet is elintézett neki, az úgynevezett Halálos tavasz, mely akkor vitathatatlanul legsikeresebb filmalkotása volt, és ez alapozta meg Karádi Katalinnak a hírnevét. 5 év alatt 12 filmet forgatott a szent, de volt 1942, amikor 7 filmet forgattak vele. Én megnéztem 2-t, egyik szarabb, mint a másik.
Én akkor...
Borzalmasak.
Ugye én látom a Halálos tavaszt.
Hát azt ugye láttuk, igen.
Az tényleg szar.
És képzeld, de az a legjobb. Tehát minden egyes további filmmel megpróbálták megismételni valahogy. Tehát ezek ilyen klónok.
Igen.
Tehát mindenhol búgón énekel, hogy izével, ilyen tangóharmonikával, de mindenhol ez az elhagyott, bánatos asszony, meg a hódító, meg a démon, meg a, mindenhol ez játsza. És szörnyű módon mindenhol fekete-fehér. Már annyira megmutam a fekete-fehér filmeket, pedig én nekem nincsenek ilyen averzióim. Na szóval így lett Kancler Katalinból Karádi Katalin, országszerte híres, körülrajongott, egészen elképesztő, hatalmas gázsikat besöprő filmszínésznő. Ez a történetek. És Bajor Gizi, megmondom, mit mondott róla. Tehát nem több ilyen filmes interjút, meg írott interjút is olvastam. teljesen egybehangzó módon mindenki azt mondja, hogy gyenge közepes színésznő volt. Tehát, hogy neki nem volt ehhez tehetsége. De hogy egyrészt, ugye mi a sikerének a titka? Ugye mindenki ezt kutatja. Az egyik az az, hogy mégiscsak volt neki valami kisugárzása. Az ő darabos, hatalmas alkatálna ellenére. 42-es lába volt. Tehát tényleg egy meglehetősen nagy, darab, nem jó mozgású debella nő volt. És mégis valami miatt volt valami olyan kisugárzása, amit rögtön a férfiakat azonnal kifordította értelmes valójukból. Meg a nőket is állítólag, ugye. De biztos, hogy volt neki valami erős kisugárzás, mert Bajor Gizi, akiről feltételezzük azt, hogy valami fogékonysága csak volt erre, szó szerint azt mondta, titokzatos, rejtélyes, izgató az egész lénye, bestia típus, halálsugár és szivárvány, mert minden fantasztikus és örvénylő, veszett és megható káprázása mellett gyerekes is, szóval maga a nő. Ezt mondta Bajor Gizi róla, úgyhogy biztos volt valami. A másik meg, hogy ez azért egybeesett azzal a váltással, ugye közvetlenül azt megelőzően, hogy Karádi Katalinból egy ekkora hatalmas nagy filmsztár meg role modell lett, azt megelőzően a női filmszínészek, azok milyenek voltak, és ha ezt mondom, akkor neked is ez fog beugrani, ez a csicsergő hangú, szeleburdi, és leginkább 10-ből 9,5-szer vígjátéki szereplők, főszereplő vagy másodszereplőnők voltak. Tehát ez a díva, hallgatag, megközelíthetetlen, bestia, nem tudom, cigiző, nadrágkosztümös, kalapos női színész szerep egészen odáig nem létezett, legalábbis nálunk. Tehát ő volt igazából az első, aki meglovagolta ezt az új hullámot. Tehát lehet, hogyha más, ha Egyed László mást karol föl, akkor más lett volna Karádi Katalin, és nem Karádi Katalin. Na, de menjünk tovább, mert az élete nem állt meg. Tehát végtelenül sikert, tényleg végtelen. Olyan gázsikat kapott, hogy abból aztán a világ összes pulóverét megvette. Megismerkedett Újszászi Istvánnal. Ja, mert Egyed László, Egyed Zoltán?
Egyed Zoltán.
Természetesen belé szerelmes volt, de ez viszonzatlan maradt, ezért aztán Karádi Katalin kidobta a picsába, amikor már úgy érezte, hogy nincsen rá szükség. Ezért aztán Egyed Zoltán feljelentette meg, rágalmakat terjesztett róla, tehát például nagyon sok Karádi Katalinról szóló tény forrása a vérig sértett bosszúvágyó Egyed Zoltán. Tehát ezeket is nagyon forráskritikával illik legalábbis terjeszteni, de én azért terjesztem. Megismerkedett Újszász Istvánnal. Ez egy újabb fordulat az ő életében, egy meglehetősen nagy fordulat, mert ki volt Újszász István? Nem Horthy Miklós, hanem az akkori kormány titkosszolgálati miniszter. Tehát a legfőbb, de nem csak titkosszolgálati, de még például a titkos kiugrási kísérletünk előkészítésének volt egy nagyon fontos szereplője például. Hát nem véletlenül, mikor a német megszállás megkövetkezett, akkor a gestapo azonnal is fogta őt. A másik miatt, ami miatt Újszászi bajba került, az Karádi Katalinnak a zsidómentő attitűdje volt. Amit elég sokan tálalnak úgy, minthogyha ő valóban egy ilyen nagyon híres zsidómentőt. A svédet mondjad, hogy hívják.
Wallenberg.
Például. De ő nem, tehát azt mondják, hogy leginkább az a legvalószínűbb, hogy hát az egyszerű és normális hétköznapi ember szeretete tiltakozott az ellen, hogy embereket meghurcoljanak és a haláltáborokba küldjenek, vagy épp a Dunába lőjenek. A másik pedig az, hogy ő neki rengeteg, hát mint általában a filmes zenés világban, rengeteg zsidó dolgozott, és neki rengeteg zsidó munkatár. Lásd, G. Dénes György Zsüti, aki az ő dalainak egy jelentős részét szerezte. És ez egy híres történet, hogy ő, ha nem is személyesen ment el a kistarcsai büntetőtáborba, hogy hazahozza G. Dénes Györgyöt, de ő intézte el, hogy onnan kikerüljön. És meg több más embert is. Ezért pénzbüntetésre ítélték meg. Nem? De minden esetre ez rossz fényt vetett Újszászi Istvánra is nyilván. Ja, és többször az ő segítségével csinálta ezt meg. És van egy ilyen történet, ami miatt aztán, most ezt elfelejtettem, hogy az izraeliek ezt hogy hívják, a világ igazai, van valami egy ilyen kitüntetés.
Igen.
Van ennek valami héber neve, amit nyilván nem fog eszünkbe jutni. És ő is megkapta ezt, posztumusz, mert hogy állítólag volt egy olyan történet, hogy a Dunaparton épp a Dunába akartak lőni gyerekeket, zsidó gyerekeket, és ő hazasietett, és elhozta az összes ékszerét meg aranyát, és odaadta a
kivégző osztagnak.
És azok is egy fiatal ezek voltak, és ezzel megváltotta a gyerekeket, és akkor valamelyik lakásába bújtatta őket a háború végéig. De hogy azt mondja az egyik ilyen szakértő, hogy hát azért ez egyrészt elég hihetetlenül hangzik, hogy csak úgy aranyórával meg lehetett veszteni. Na mindegy, ezért kapta meg végül is a világigaza.
Jadvasa?
Valami, igen, azaz, igen, valami ilyesmi. Na, de hogy még azért fordult rosszabbra is a dolog, hát ugye tombolt a főleg a német megszállás után, ugye tombolt itt az őrület Budapesten, és először letiltották Karádi Katalint a filmekről, meg színházi dolgokról, és aztán őt is, és Újszászit is egymástól függetlenül bezárták. Újszászi Oroszországba került, ezt pontosan nem értem, hogy, de valahogy kicserélték a németek az oroszokkal, és aztán ott zavaros körülmények között vagy hazakerült, vagy nem került haza, vagy meghalt, vagy nem halt meg, ez egy megint egy más, egészen más történet. Izgalmas, mert erős elolvastam egy 40 oldalas írást. De hogy Karádi Katalint is bezárták 3 hónapra, és úgy megkínozták. Ő is mesélte, meg úgy hihetőnek is tűnik a szakértőknek is, tehát milyen fogait kiverték. Az ablakon a hajánál fogva lógatták ki, megerőszakolták. Itt borzalmas dolgok történtek szerencsétlen nővel. És aztán, amikor kiengedték, akkor nem, és aztán ugye hát véget ért a háború, akkor ugye ő, hát nem ugye, de akkor meg azért lett nem kívánatos, mert ugye hát micsoda dolog, igen, hogy egy hortista miniszterrel, egy főhad, vagy tábornok volt a vőlegénye. És aztán akkor se kapott szerepeket, még talán az Operettszínházba őt alkalmazták egy-két szerepre, de aztán a nagy semmi következett. Aztán ugye jött az államosítás, akkor meg aztán végképp le volt tiltva, mert ugye akkor már az ilyen nagy divák, a díva szerep akkor már nem volt divatos.
Igen.
Rákosi alatt, és ekkor gondolta azt, hogy na akkor ebből neki elege van. 51-ben elhagyta az országot, elment Bécsbe, onnan Brüsszelbe, Amerikába akart menni, de nem kapta meg a vízumot, és ott is ezt írták, de ez nem tudom, mert nem idézet volt, de hogy megbízhatatlan elemként tartották nyilván a következők miatt. Mert kurva, mert leszbikus, és nagy valószínűséggel orosz ügynök. Mert hogy Magyarországról csak úgy kijutni nem lehet. Miközben ő elmesélte, és ez többek egybehangzó állítása szerint így történt, hogy a zöld határon keresztül mentek, az előző éjjel hatástalanított aknamezőn keresztül mentek. Például az a fiatal srác, aki őket átvitte a határon, ő neki is olvastam egy ilyen interjút vele, és valahogy kiderült, mert valamelyik rokonának ő elmesélte, hogy Karádi Katalint vitte át épp a határon, akinek eljárt a szája, ezért aztán őt is, az öcsét is bevitték, megkínozták, az apja belehalt, tehát az egész család borzalmak közepette pusztult el jóformán. Karádi Katalinnak az itt maradt rokonait is a vérbe gyalázták, mindenüket elvették, de valahogy mégis úgy érezte Katalin, hogy neki nincsen maradása, és még egy nevet mindenképp el kell mondom, bizonyos Frank Irma, akinek kalapszalonja volt a Váci utcában, de aztán az államosításkor természetesen azt is elvették, ő elment 50-ben Bécsbe, és Karádi Katalin 51-ben követte őt, ők nagy barátnők voltak. Hát hogy most aztán milyen barátnők, azt ugye nem tudjuk, de az tény, hogy Karádi Katalin életének maradék éveit, azt végig Frank Irmával töltötte. Brüsszelbe, és aztán nagy nehezen 68-ban megkapták az amerikai vízumot, állítólag a keleti testvérek közbenjárására, de hiába próbáltam, utána ezért nem találtam erről semmit. És utána ott a Madison Avenue-n egy kis kalapszalont üzemeltettek egészen 1900, mikor halt meg Tibi? Mit tippelsz?
Én azt gondolom, hogy 90-ben
halt meg Karádi Katalin. Nagyon sok. Hát 80 évig élt. És abszolút jelentéktelen. Eleinte még fellépett a kinti szorvány magyarság, magyar kolóniák előtt, de aztán azt is beszüntette. Meg nem is volt egyértelmű az ő fogadtatása, hiszen rengeteg nyilas is volt kint.
Igen.
És azok meg nem feltétlen hívei voltak neki. Szóval elég zaklatott élete volt neki. Persze hívták haza is. Egyszer volt, hogy Mezei Mária, de még nem volt meg kint senki. Egyszer Mezei Mária és még néhány híres magyar sikeres művész volt kint New Yorkban fellépni, és maga Mezei Mária vitte az üzenetet Kádáréktól, hogy hazajöhet, nem lesz megbüntetve, kap útlevelet, de nem jött. És nem azért nem jött, mert nem akart Magyarországra jönni, nem sértődöttség volt benne, hanem ami aztán később kiderült egy Sándor Pál interjúból, hogy ő egyáltalán nem akar már mutatkozni azok előtt, az emberek előtt, akiknek a emlékezetében ő egy díva volt. Egy díva volt, aki meghódította az összes elérhető közelségbe kerülő férfi és női szívet. És még ezt utoljára még elmondom, hogy Sándor Pál szeretett volna vele egy interjút készíteni. Sőt, a Magyar Televízió, talán valamelyik születésnapján, kerek születésnapján. És úgy volt, hogy Sándor Pál lesz ennek a rendezője, meg kimegy még egy operatőr New Yorkba, és Vitrai Tamás. És akkor Vitrai Tamás fogja készíteni az interjút. És mellé is volt beszélve, minden, fassa minden volt, és aztán ki is mentek, Vitrai csak a forgatás napjára ment volna ki, Sándor Pál meg az operatőr kimentek, még kamera nélkül ráadásul, hogy egyeztessenek, meg még nekik voltak dolguk máshol Amerikában is, és akkor hívták Karádi Katrint, hogy megbeszéljék a konkrétumokat, és nem vette fel a telefont, sehogy nem lehetett elérni, úgyhogy Vitrai mondta, hogy akkor ő habokfaszára nem utazik oda ki, bár én mondjuk, nekem mondták volna, én azért habokfaszára is kiutaztam volna a New Yorkba. Na mindegy, úgy volt, hogy már az egész dugába dől, és akkor Sándor Pál mesélt, és honnan tudom ezt a sztorit, mert semmi írásos formában nem lehet Sándor Páltól erről olvasni. Kadarkai Endre készített Karádi Katalinról egy meglehetősen átfogó, rengeteg ostoba kérdéssel tüzdelt interjút, és többek között Sándor Pált is meginterjúvolta erről az esetről. És ő mesélte ezeket, amiket mondok. És aztán valahogy sétált Sándor Pál meg az operatőr való New Yorkban, és meglátták a Püski könyvesboltot. És gondolták, hogy na, milyen érdek, bemennek, vesznek valamit. És kiderült, hogy Püski Sándor, aki még akkor élt, ennek a könyvesboltnak ugye a tulajdonosa, mondta, hogy hát ő abszolút jó barátságban van Karádi Katalin, majd ő megbeszél. És így is lett, és aztán meg is beszéltek, és egyik este elmentek hozzá, vittek neki egy csokor virágot, és egész éjszaka beszélgettek, Karádi Katalin énekelt nekik, életről, halálról, gyönyörű, egy üveg pezsgőt megittak. Azt mondja Sándor Pál, hogy élet egyik legmeghatározóbb élménye volt ez az éjszaka. Egy tüneményes asszony volt, és megbeszéltük, hogy másnap forgatás. Hogy jó, ez a Vitrai már nem jön, de majd akkor a Sándor Pál kérdezi, és akkor szereztek valami kamerát, meg nyersenek ott New Yorkban, hogy a kamerát is a Vitrai hozta volna. És mentek, és elindították a kamerát, és onnantól kezdve, mintha teljesen megváltozott volna, jóformán semmilyen érdekes dolgot nem volt hajlandó mondani, nem volt hajlandó a kamerát 10 méternél közelebb engedni, el kellett homályosítani a képet, mert hogy ne legyen felismerhető az arca, hogy néz ki ő 60 vagy 70 éves korában. És teljes kudarc volt, fel van a YouTube-on ebből talán egy rész, mert az RTL Klub egyszer ezt leadta, meg kinyomozták, hogy hol van ez a felvétel. Sándor Pál mondta, hogy ő nem nézte meg azóta sem, mert ez neki az élete kudarca volt. És mondta, hogy bárhogy próbálkozott, és tényleg ez van, olyan, mintha folyamatosan nyaggatná szerencsétlen asszonyt, mondja neki, hogy de énekeljen már, és a hülyén is néz ki az egész, hogy most miért mondja neki, hogy énekeljen. De hát aztán a Kadarkai Endre interjúban kiderült, hogy azért, mert előző éjszaka ez így ment, hát ez kurva jó volt az egész. És mert teljes kudarc volt, és akkor mondta, hogy jó, akkor menjünk le az utcára, vagy egy kicsit forgassanak. És akkor ott valahol ott ültek is egy padon, és aztán megbeszélték, hogy jó, akkor elmennek a kalapszalomba. És akkor mentek a kalapszalomba, Karádi Katalin ment elől. És beérkeztek, Karádi Katalin kint ott az ott, bement a szalomba, és mielőtt még Sándor Pálék bementek volna, becsukta az ajtót, és kirakta a zárva táblát, és onnantól ez egy szót nem beszélt velük. Tehát onnantól ez semmilyen módon nem lehetett elérni. Így végződött. Pedig az volt, még azon a nagyszerű éjszakán megbeszélték vele, hogy egy komplett portréfilmet is fognak vele forgatni. Másnapra meggondolta magát Katalin.
Nem, szerintem egyszerűen kamerapánik.
Igen.
Tehát, hogy ne, úgy érezte, hogy, tehát, hogy beszélni jó, de hogy most, nem tudom, 50 év után kamera elé állni, az szerintem az megnyomorította a szegényt.
Igen. Pedig nem volt csúnya. Én azért láttam idősebb kori képeit vannak. Tehát abszolút hasonlított is magára. Meg hát most bocsánat, ami azért, amit mondani fog, de sose volt szép.
Igen.
Jó, de hát nyilván a saját magáról alakított képe, ez képest nyilván egy Trumpinak nézett ki már. Na, meg még egy érdekességet hagyd mondjak el, aztán befejezem. Hát egy milyen párhuzam jött elő az én agyamban. Hát ugye kinek vagyok én nagy rajongója? Greta Garbónak. Ugye hát még egy remek kis szóvicet is akartunk. De ezt most már ezt hagyjuk is. És rém lett ez nekem, hogy Greta, ugye mint tudjuk, hát ha máson nem a gombapresszóból, hogy életének utolsó évtizedeit Greta Garbo egyedül New Yorkban élve töltötte. Úgyhogy senkivel nem beszélt. Mikor megkapta az életmű Oscar-díjat, arra sem ment el. Pont ugyanúgy élt, mint Karáli Kata. Vagy ez beugrott nekem. És baszki kiderült, hogy ezek évtizedeken keresztül egymástól néhány utcára ugyanakkor éltek New Yorkban. Mind a ketten régi, hatalmas nagy sztárok, divák voltak. De még ilyen apróságok is egyeznek, hogy mind a ketten imádták a nadrágkosztümöt, a kalapot. Tehát még az sem kizárt, hogy Greta Garbo vásárolt kalapot. Mert általában egy jól menő kalap volt. Volt például két elnök felesége is vásárolt náluk. És mondom, annyira egyszerre, hogy Greta Garbo, neki hamarabb sikerült, 53-ba került ki New Yorkba, Karate Katalin 68-ban, és mind a ketten 1990-ben haltak meg. Egy évben haltak meg. Karáli Katalin február 8-án, Greta Garbo április 15-én. És Karáli Katalin a 60, nem tudom, hanyadik utcában lakott, Greta Garbo pedig az 52-ben. Tehát gyakorlatilag szomszédok voltak. Na például, ha elmennénk New Yorkba, akkor megnéznénk mind a kettőjük lakását. Kinyomoztam ezt is, hogy pontosan hol lakott Karáli Katalin.
És hogy hol volt a kalapbolt?
Azt is tudjuk, az a Madison Avenue volt.
Akkor hát tényleg menő kalap.
Nem, picike volt. És képzeld, úgy volt, hogy Frank Irma volt a tulajdonos, mindig is ővé volt a bolt, és Karáli Katalin egy hátsó helységben soha előre nem jöve varta a kalapokat. Tehát ő készítette a kalapokat. Tehát ő nem pózolt, nem fotóztatta magát a kalapokban, nem szerepelt újságokban, nem beszélt vevőkkel, hátul egy pici kis helységben varta a kalapokat. Melyeket leloptak a párizsi, volt, de erős olvastam valamit, hogy nem tudom, melyik barátjuk mesélte, hogy ő bármilyen még sokat utazott. Ja, ez a Székely András, persze, az is. Ó, na mindegy, még sok mindent lehetne erről mesélni. André de Székely, az a Székely András, akinek az élete egy film sorozatot is megérne, aki egy egyszerű senkiháziként kezdte Budapesten, aztán az ABC-nek lett az elnök helyettese, a James Bond filmeket felügyelte, amit Londonba forgattak az ABC koprodukcióval, nem tudom ez pontosan, hogy volt. Na mindegy, és ő egy, úgy volt Karádi Katalin a kollégája, mert ő színész volt fiatal korában, valamint együtt raboskodott Új Szászival. Tehát ő nagyon sok mindent tud erről az egészről. És vele egy nagyon hosszú interjú is van fönt a YouTube-on, meg olvasható formában is. Na, de még mit akartam mondani, hogy mi volt a végrendelete Karádi Katalinnak? Hogy Budapesten temessék el Gobbi Hilda mellé. Úgyhogy a Farkasréti temetőben van Gobbi Hilda mellett eltemetve, valamint az a mendemonda járja, hogy minden évben a születésnapján egy nő megy a sírjához, és imádkozik, és hogy talán ő a lánya. De ezt nem tudjuk. Sőt, inkább tudjuk, hogy nem. Azért ez már kiderült volna. Hát ezt gondoltam Tibi Karádi Katalinról elmesélni.
Hát nagyon szép. Nagyon szép. Hát... És érdekes. Nagyon érdekes.
Hogy több ez, mint ugye, amit látunk a...
Igen. Tehát amennyi nekem Karáli Katalinból, én például nem értettem, hogy miért. Ami, ugye ő a 80-as évek környékén futott, vagy jött vissza?
Pontosan tudom. Ugye évtizedeken keresztül teljes tiltás. Igen, abszolút. Semmit, de beszélni nem beszéltek róla. És 78-ban azt hiszem vetítették a Halálos tavaszt a Filmmúzeumban. És olyan hisztérikus reakció volt, tehát mit láttam ilyen filmfelvételeket, meg képeket, 300 méteres sor állt sorba, hogy megnézhessék a... És utána meg minden lett. Lemez.
Igen, mert hogy...
Filmekbe szerepeltek a dalai, például a...
Hombodó cigaretta végig.
Nem, az már jóval később. Nem, de egy Sándor Pál filmben, de most nem teszem be. Szóval igen, hogy volt neki egy nagy revival. Ahhoz képest, amennyire ugye
igen, tehát
nullára
hogy,
le volt.
Tehát nekem rosszul. Úgy, tehát én nem is értettem, mert hogy ugye úgy köszönt be az én életembe mondjuk így, hogy akkor ő már nem volt, tehát hogy a fekete-fehér filmekkel igen. Köszönt be, és az ember nem értette. Hogy, és arra is emlékszem, hogy az anyukám meg az apukám is, ők rajongtak érte.
Igen.
És én meg nem értettem, hogy miért.
És azt mondják, és Sándor Pál is ezt mondja, hogy azért ő lett ez az ikonikus szereplője ennek a kornak, és nem mondjuk Mezei Mária, vagy tudom, Feleki Kamil, vagy nem tudom, mert azért voltak azért nagy sztárok, aki pont korosztálya volt. Mert, de miért is? Mert valahogy az ő élete és az ő dalai fura mód, pedig aztán nem voltak azok nagyon összeválogatva, de valahogy mégis azok a dalok találták meg. Szóval azt mondják, hogy ez Magyarországnak ezt az 1935-től 44-ig tartó időszakát, ez jött alá a legjobban. Tehát, hogy annyira a kornak az egy személy lenyomata volt a nő, hogy emiatt maradt ő meg ennyire az emberek emlékezetében. És Sándor Pál is gondolom, mint filmes művész is mondta ezt, hogy ja, tehát igen, az biztos, hogy ő mondta, igen, hogy ha ő erre a korszakra gondol, akkor abszolút ez. Hát figyelj, nem mindenkinek adatott meg, hogy mit tudom én, egy hollywoodi sztár csináló menedzserrel is legyen kapcsolata, aztán Horthy titkosszolgálatokért felelős miniszterével legyen, aztán mit tudom, a gestapó kiveri az összes fogát. Azért történt vele egy-két dolog.
Igen.
Én nem ítélem előtt semmiért. Bár nem is tudjuk, hogy mi történt vele, hitelkérdemlően. Hát ez volt Karádi Katalin élete. És Tibi, én azt mondom neked, hogy egy nagyon pici rövid szünetet tartunk, és azaz eldöntjük, hogy a maradék néhány
perc.
15 percben mivel töltsük ki az időt. Jó. Rendben?
Rendben. 1, 2, 3!
Abba egyeztünk meg, hogy most inkább ne az eutanáziáról és a világ végéről beszélgessünk a végén, hanem legyen valami vidám a dolog. Mert ez azért nem volt egy vidám dolog.
Nem.
Volt egy vidám dolog. Úgyhogy én azt mondom neked, Tibi, hogy ajánlok egy rendkívül jó podcast sorozatot, neked is és a többi hallgatónak is. Az a címe, hogy mindjárt megmondom, mert elfelejtettem. Privát rock történet. A privát rock történet azért másonnan is ismerős lehet az embereknek, hiszen ez a filmmúzeumon a 90-es, 2000-es években, lehet, hogy már 2000-es években, ez egy sorozat volt.
Igen.
A magyar könnyűzene ikonikus nagy zenekarai és előadóinak egy nagyon jó minőségű tartalmú bemutató sorozata volt ez. Én imádtam. A YouTube-on szerintem az összes fönt van. Aki eddig nem nézte meg, az mindenki nézze meg. De mind a Beatrice-től kezdve a mindenről van. De csodálatos interjúk, tényleg. És Ez folytatódik, most már nem tudom, hagyadik évad, a harmadik évaddal azt hiszem, podcast formátumban, és volt egy sorozat, ami a filmmúzeumban forgatott sorozatból kimaradt részletek, hogy ne menjen az enyészetbe, mert sokkal többet forgat, nyilván sokkal több nyersanyagot forgattak, mint aztán belekerült, és abból is volt egy sorozat, aztán volt egy sorozat a dobosokról, magyar dobosokról, és most a legújabb sorozat, aminek még remélem, hogy nincs vége, az pedig az énekesekről. És nagyon fura válogatás, mert kérlek szépen ilyenekkel készül interjú Pór Péter, de gondolnád, hogy bármilyen szempontból érdekes Pór Péterrel egy beszélgetést meghallgatni?
Azt gondolom, hogy egyébként tényleg.
És tényleg az egyébként, tényleg az. Aztán várj, mert felírtam, Zalatnai Sarolta, egy kurva jó interjú, Zoltán Erika, kurva jó interjú, de tényleg olyanokat tudok meg, és olyan tanulságokat lehet levonni, például, hogy ki és miért vette rá Zoltán Erikát, akinek a világon talán a legszebb női beszédhangja van, nem tudom, megvan ez előtte, neki egy mély, nagyon jó rezgésű női hangja van, gyönyörű hangja van, miközben az éneklésében egy dupla fejhangon vinnyogó, nincs meg előtte Zoltán Erika, hogy énekel?
De
szerelemre születtem meg ezek a hülyeségek.
Igen.
És hát, hogy őt erre felszólították. Tehát, hogy így énekeljen, mert hogy diszkót nem lehet mély hangon énekelni. Csak ilyen felső csicsergő hangon, és hála Jóistennek az ő zenei előképzettsége lehetővé tették, hogy mindenféle regiszterben tudjon énekelni. Na minden, sok minden érdekes, és most az utolsó kettő rész pedig az egyik Soltész Rezső, kurva jó, imádom ezt az embert. Mindig is titokban én szerettem Soltész Rezsőt, nem a munkásságát, hanem mint embert, és ezt csak megerősítették. Valamint az egyik kedvenc részem August Bárió. Megvan-e neked August Bárió? A név ismerős?
Persze, abszolút megvan. Ő,
az ő... AD Studio nevű zenekarnak volt a tagja, a Amerika, hogy van? Amerika
visszainteget,
igen.
Álmaimban Amerika visszainteget.
Álmaimban Amerika, igen. És még valami csodálatos páros, meg mindegy. És tényleg érdekes a beszélgetés, messze a legérdektelenebb az összes közül, tehát mindegyik nagyságrendekkel jobb, de ennek is van egy nagy tanulsága. August Bárió, nem akarom én őt bántani, sőt az új lemezét végighallgattam, vagy tavaly előtt, vagy a Covid alatt jelent meg az utolsó lemezet, tehát abszolút működik. Sőt elmesél, hogy egy Beatles, mindegy, hallgassátok meg, tényleg érdekes, hogy... Ugye visszahallgattam az akkori felvételeit, néhányat meg lehet hallgatni most is, meg az új lemezét is, és arra jöttem rá, hogy ő testesíti meg azokat a zeneszerzőket és előadókat, akik teljesen fölöslegesen választották ezt a szakmát maguknak. Tehát, hogy semmit nem tettek hozzá. Semmit a világon. És az a hasonlót jutott eszembe, ugye, hogy a kozmológusok ugye már, szinte már közmegegyezés van közöttük, hogy az emberiség által észlelhető anyagmennyiség sajnos nem magyarázza a világegyetem működését. Igen. Tehát kell, hogy még legyen valami. Úgy ellenvezték sötét anyagnak. August Bárió a zenei irodalom sötét anyaga. Tehát,
de a sötét anyagnak van értelme.
Jó, mert... igen, nem teljesen jó a hasonlat, de hogy tehát igazából, tehát ha szétnézel,
igen, nem...
akkor teljesen veszed észre, mert teljesen érdektelen. Vannak a szépen csillagok, meg a bolygók, meg a kazárok, vagy kvazárok.
Kazárok is vannak.
De nem az égboldó vannak, ugye a kazárok. És vannak az August Bárióhoz hasonló iszonyatos mennyiségű zenész, aki gyártja ezt a középfost. De Bárió egy remek ember, én szeretem őt, főleg így, hogy meghallgattam élete történetét. Aki pedig visszavágyódik a 90-es évek végtelenül ostoba semmit mondó magyar zenei világába, az hallgassa meg August Bárió tavaly előtti lemezét, ami tökéletes 90-es, de annyira hibátlan, hogy nem is tudom, már kezdek meginogni, hogy lehet, hogy mégis tehetséges. Azt kérték tőle, Bárió, csinálj 90-es éve. Mert szerintem azt vette észre, hogy az emberek nagyon szeretik a retrót,
igen.
És most már 90-es évek az bőven.
Az abszolút.
Bőven retró, már nagyon régóta. És itt egy retró lemezt, de vadi újat. Hát ezt a podcastot ajánlom mindenkinek, tehát az a címe, hogy privát rock történet, és még egy valami, ami miatt tényleg nagyon, ami miatt is érdemes meghallgatni, hogy az interjúkat ketten csinálják, de többségüket Veres Dóra, Veres Dórát pedig onnan lehet ismerni, hogy ő az annak idején a filmmúzeumbeli filmes sorozatnak is az arca volt, és az interjúkészítője, és ezeknek a beszélgetéseknek is ő az interjúkészítője, és olyan érzékenyen, okosan, intelligensen vezeti a beszélgetést, annyira természetes, és mégsem butácska, nagyon-nagyon jót tesz a beszélgetéseknek, hogy ő az, aki ezeket az interjúkat elkészítette. Úgyhogy tényleg mindenkinek nagyon meleg szívvel ajánlom. Ez volt az egyik, amit akartam mondani. Valamint, minthogy még van 5 percünk, ajánlok egy honlapot neked, Tibi, és a hallgatóknak is. Katonadalok a világ minden tájáról. Nem magyar a honlap, szerintem, már nem emlékszem, minden sorozban benne lesz. És benne van az a dal, amit egyszer már adásban mi beszélgettünk ezekről, hogy milyen dalokat énekeltünk, mi menetdalnak. És ugye mi volt az, amit? Nem. Nyilván hiába nézek rád, nem fogsz mondani semmit.
Hát a puskámmal volt valami.
A puskámmal, haverom. Mindegy. Aj. Na mindegy, amikor jól derültünk, hogy adtuk elő, milyen üvöltve. És most megtaláltam a másikat. A másikat, Tibi, és biztos, hogy emlékezni fogsz rá. Várj, ezt bejátszom. Még csatornán vagyunk. Ez egy kitari reklám, ez nem érdekes. Igen, nem fizettem elő a fizetős verzióra.
Viszi messze a fellegeket,
ugye?
Felette lángol az ég.
Jó kis nosztalgia.
Igen. Ide édes a két kezedet, ki tudja, látlak-e még?
Aj, de boldog voltam, amikor énekelhettem.
Ki tudja, ölele a két.
Jó, nem volt ilyen zenei
aláfestés. Ki tudja, csókol-e szárt galambom, ki tudja, mely napon, mely hajnalon indul a szár.
Mi úgy énekedünk, mely napnak, mely hajnalán. Nem?
Ki tudja, ölele a két karom, ki tudja, csókol-e szárt galambom, ki tudja, mely
napnak, mely hajnalán indul a század tovább. Hát így volt, gyerekek. Mikor 18 évesek voltunk, akkor Tibi is és én is ezzel múlattuk az időt.
Igen, csak nem volt mögötte ez a cincogár.
A sramli nem volt, igen, mögötte.
Iszonyú.
Jó volt.
Tehát önmagában, ja.
És ha már itt tartottam, ez mind a Covid-ba fért nekem bele. Tehát Karádi Katalin mellett még ilyeneket is. Majd meg fogjátok látni, ellátogatjátok erre a csatornára, hogy lesz csehszlovák hegyi vadász induló. Én sok minden van ott, amit érdemes meghallgatni. De ha már így voltam, akkor azért rákerestem még további videókra, hát ha találok valami érdemlegest az Ercsi laktanyáról. Azt ugye már megbeszéltük, hogy ezt felszámolták, és a természet visszavette magának. Tehát ott hatalmas erdő van, és nem is lehet bemenni. És ezt most megtudtam, hogy 2 ilyen ezred volt, az Ercsi, meg a Szolnoki.
Szolnoki, igen.
És az volt, hogy valamelyiket meg kell szüntetni, az egyik belolvad a másikba, és azért a Szolnoki maradt, mert azok közelebb vannak az árvizekhez, és könnyebben odaérnek, ha segíteni kell. Ezért zárták be az Ercsi laktanyát. Az utolsó parancsnok mesélt erről egy videóban. És voltak még több videó is, és Tibi, könnyekig hatódtam, amikor felismertem az épületeket a videókban. Hát annyira meghatározó, nyilván neked is meghatározó volt az az 1 év, amíg ott voltam.
Persze.
Tehát minden másodpercire emlékszem. Minden azt megelőző és azt követő életszakaszomból millió dolgot felejtettem el, szerintem a katonaságból egy kurva másodperc. Pedig néhányat szeretnék elfelejteni, de nem. Úgyhogy nagyon sok ilyet is találtam. Ezeket nem fogom berakni a sonozba, hiszen ez nem mond senkinek semmit. Viszont, ha már itt jártam, akkor az AMD-65-ös gépfegyver, azaz gépkarabély. Na, kis utána néztem, mert az is, meg ugye mi volt, az a kedvesünk volt a fegyverünk.
Igen.
És képzeld el, Tibi, most kellett megtudom vén fejjel, hogy az AMD az nem Alexander módosított desszantpisztoly, hanem automata módosított desszantpisztoly. Hát ez tök béna így. Hát te is úgy tudtad, hogy Alexander módosított desszantpisztoly?
Én mondjuk ezt nem tudtam.
De semmi, meg se fordult a fejedben.
Meg se fordult a fejemben.
Hát tanították nekünk.
Lehet, hogy tanították, tehát hogy lehet, hogy nem tudom, milyen főtörzs elmagyarázta, de hogy...
Akkor te melyik zászlóaj voltál? Te a túloldal voltál, vagy az egyes? Egyes vagy kettes voltál?
Te kettes a túloldal voltam.
Akkor te Béla voltál. Én egyes voltam. Na, szóval
utána... közel volt a parancsnoksághoz.
Hát én szerettem is azt, hogy szerintem tűz közelébe. Na, és akkor hát most erről mondhatnék érdekes dolgokat, de képzeld, ez egy ragyogó fegyver volt. Én nem is azt gondoltam, nem tudom, miért gondoltam ezt, hogy ez ilyen hulladék, hogy majd biztos kaptuk az oroszoktól. Lófasz, ez magyar. Nem. Ez egy magyar fejlesztés. Jó, az AK-47-esnek volt ez a koppintása, de rengeteg újítással. Tehát nem így nézett ki. Tehát ez a kis behajtható váltámasz, arra még emlékszel, remélem.
Persze.
Az abszolút ennek az újítása volt. És sokkal rövidebb is volt.
Igen.
Tehát pont az ilyen desszant csapat, mi is desszant csapat voltunk, nem? Az a desszant, akit előre dobnak. Tehát az ejtőernyősök, meg hát
mi ugye mi nyilván...
Mi voltunk az elsők, hiszen igen. Mi építettük a hidat föl, igen. Hogy jöhessenek át a hackocsizók, meg bárki. Tehát a desszant alakulatoknak volt ez a kicsi, tömörített, minél kisebbre összehajtható igen. Fegyver, hogy ne legyen útban, miközben ugye bazd meg, mert mi nem csak lövöldöztünk vaktába, meg halálfaszára, hanem mi közben hidat építettünk, mert hogy ne legyen útban a gépfegyver, ez ilyen kicsi, igen. Helyes gépfegyver volt. Megnéztem...
Ezt jó tudni.
Na látod? És elég sok országba is eladták. Tehát afrikai országok, most nem olvasom el, mit van leírva nekem minden. Műszaki jellemzője, gyerek. Aztán működését is belszős elkezdeni, az meg az AK-47-essel, igen. Gázelvezetéses rendszerű forgózáras leteszelésű. Hát ezt azért elmondom a hülye gyerekeknek, meg akik nem voltak katonák, meg akiket nem érdekel, azoknak felhívom a figyelmét. A gázelvezetéses az volt az lelki az egésznek, hiszen amikor kilövi az egy csodálattal hallgott, amikor ezt tanították nekünk, amikor bevonultunk. Hogy ahogy lövi ki az ember a golyót, ugye ott összesűrűsödik a levegő, tehát egy nagyon nagy nyomás keletkezik, és ezt egy csövön, egy visszavezető csövön visszavezette, és ez a nyomás húzta föl újra a fegyvert, és így lehet egy sorozatot lőni. Aha, ez lenyűgözött engem, ez a nagyszerű dolog. Azt a rövid cső végére, cső szájfék, a fegyverre szuronyt nem lehetett rögzíteni. Nem volt tényleg, nem volt
szuronyunk. Nem volt szuronyunk.
Hiszen mi hidat építettünk, igen, nem bögdöstük bazd meg az ellenfelet. 30 vagy 20 töltény befogadó éves szekrénytár volt. A tiszteknek volt a 20-as, nekünk 30-as.
Hányszor tárasztam ki meg be?
Sokszor. Majdnem azt mondtam, hogy de szép volt. De tényleg így emlékszem vissza.
Nekem valamilyen oknál fogva egyébként nem volt annyira szar.
Hát mert biztos vizélyen nyalizó voltál.
Nem, hanem
mert... Lefegyelted a század parancsnok fenekét.
Hanem, mert hogy... Nem, szerintem én azt gondolom, hogy azért, mert hogy én ugye koleszos voltam, középiskolában is,
meg,
és nem viselt meg annyira. Igen, tehát, hogy nem.
Hát igen, mert én úgy vonultam be, hogy aznap reggel még kakaót ittam reggel. Otthon a anyukám csinálta nekem a kakaót. Azt elmentem katonának. Na jó van, ne nosztalgiázzunk, mert minek. Szélviszöm össze a fellegeket. Ezt énekelgessétek, gyerekek, lehet, hogy... Nem rakom be az adás végére. Keressétek meg, szélviszi. A nagyszerű Kárpátia zenekar is eljátsza. A Harci Dalok című lemezén, azt hiszem. Hát Tibi, ennyit szerettem volna. Még a női kézilabdát gondoltam, hogy még egy kicsit fikázom, de inkább nem. Nézzétek meg, hogy vertük meg horvát testvéreinket. Hogy győztünk 6 gólos hátrányból. Egyszer vezettünk a mérkőzésre az utolsó pillanatban. És fent van nézzétek meg az m4sport.hu-n, fent van a teljes mérkőzés. Én az utolsó 15 percet, azt körülbelül 5-ször néztem meg. Mindahányszor folyt a könnyem. Imádom az ilyeneket.
Én azért néztem még meg többször ugye ott a montenegrói csapat, azt hiszem.
Abszolút nem figyeltem a többi mérkőzést.
Ja, nem, csak annyi volt, hogy ugye erre a meccsre a montenegrói csapat ugye bent izgult az öltözőbe.
De ők miért izgultak nekik? Mi volt a jó?
Tehát az volt a jó, hogyha mi nyerünk.
Ú, akkor ők is izgultak.
De úgy izgultak, hogy azaz egy játékost küldtek ki, hogy nézze meg, és majd jöjjön vissza.
Ennyire izgultak?
Ennyire izgultak.
Szegény.
Tehát nem mertek kimenni, hogy csak egy darabot küldtek ki, hogy nézze meg, és az is így nem tudom, valami függöny mögül izérte. És amikor az utolsó másodperc, hogy meglett a gól, mint az őrült, de tényleg, mint egy bolond, berohant az öltözőbe,
jó, okay.
És elképesztő.
Mindenkinek, tényleg mindenkinek ajánlom, hogy nézzétek meg hollywoodi fordulatokkal teletűzdelt 15 perc, főleg az utolsó 1-2 perc, kihagyott, kivédett 7-es, kapufa, minden volt, ami szemszájnak ingerem. És hát ugye, de ez csak onnantól kezdve érdekes, hogy mi győztünk, mert kikaptunk volna, akkor biztos szóba nem hozom. Na, de ugye mi a tanulsága ennek? Én nem azt mondom, hogy tiltsák be a női csapatsportot, ahol a minden megtörténhetnek egy végtelenül kiélezett, kikarikírozott formája a mérvadó, tehát ott tényleg minden. Ha 30 góllal vezet egy női kézilabda csapat az utolsó 5 percben, senki ne nyugodjon meg, bőven kikaphatnak. És ez most ne ilyen izé legyen. Mi ez, nem rasszizmus, mi az, amikor...
Szexizmus.
Ez nem szexizmus. De bár minden ízében igen, teljesíti a definíciót, ez nem szexizmus, ez a tapasztalat. Most a horvát női csapat volt az, aki 6 gólos előnyből úgy bukott el, hogy igazából okát sem lehet találni. Na jó van, nyertünk, úgyhogy mehetünk az olimpiai selejtezőre, tehát olyan kurva tétje azért nem volt a dolognak, meg nem tudom, hanyadikok lettünk, nyolcadikok, kilencedikek, tizedikek. Tehát nincs oka nagy örömre, egyáltalán semmi okunk nincs az örömre, de ez a 15 perc már megérte. Ezzel, én azt mondom, Tibi, hogy ezzel a szép gondolata zárjuk is be a mai adást, és akkor még azt beszéljük meg, hogy például a te péntekeid, azok hogy alakulnak ebben a decemberben. Tehát például lesz egy 22-én péntek.
Akkor elméletileg abszolút akár szabad vagyok.
29, a legszabadabb, ami abszolút létezik, és ennyi.
És ennyi. De emeltek ez a kettő, ez nekem jó.
Na, hát Csengével is így beszéltem meg, úgyhogy van komoly esély arra, hogy az év maradék részében mind a hárman itt leszünk minden adásban. Ezzel a szép gondolattal búcsúzzunk el szerintem, jó?
Ja.
Ölelünk, csókolunk mindenkit.
Szevasztok.
Szervusztok.
Az idő előre haladott. Szeretnék végül is köszönetet mondani a hírközlő szervek embereinek és a technikai feltételeket biztosító ellátó szerveknek. Jó egészséget, minden jót, sikereket kívánok mindnyájuknak.